Sok szeretettel üdvözöljük minden kedves hallgatónkat a Kattól Kávéház adásában. Itt van velem Enz.
Üdvözlök mindenkit!
Én meg Remjegen 83 vagyok szokás szerint. Hát most egy régi ötletünket elevenítjük fel, ugyanis még a megjelenése után nem sokkal 2021-ben megnéztük a Halál Népbiztosa című úgymond dokumentum játékfilmet a készítők besorolása szerint, melynek az a média történeti érdekessége, hogy az egyetlen ebbe a műfajba tartozó film, ami tágértelemben a magyarországi vörösterrorral foglalkozik. Tudom, hogy legalábbis nincs másik, és dokumentumfilmeket hagyjuk, egyébként abból sincs nagyon. És hát mivel a szánalmas emlékű lezárások alatt néztük meg, amikor ilyen kijárási tilalom volt, meg nem tudom, ezért talán megfordult a fejünkbe, hogy majd podcastelünk róla, de ezt úgy elfelejtettük sommásan.
Hát röviden zártuk a kérdést.
És hát aztán úgy nemrég eszünkbe jutott valamiről, nem tudom miről, hogy hát tulajdonképpen...
Ezt megérne, igen, egy misét.
Hogy ezt tulajdonképpen megnéztük és akartunk róla podcastelni. És ebéli elhatározásunkból most így törleszve a régi adósságot, a mai témánk a Halál Népbiztosa című film, amely... hogy lelőjük a poént, ugye Szamueli Tibor életét dolgozza föl.
Hát annak is csak inkább a számukra érdekes részét.
Tágabb értelemben pedig beszélnénk a Tanácsköztársaságnak a emlékezetéről, ami egyébként nem egy tág témakör.
Igen, hát ugye ebbe beletartozik még az 5. alosztály című dokumentumfilm. Ide tartozik még egy beszélgetés, amit Mező Gábor folytatott Horváth Attila, ott tudom már csak egykori alkotmánybíróval.
Ugye ez a Hamis Gulyás
című
vlog
csatorna,
sorozat, igen.
És más hasonló, most hirtelen nem megnevezett művek, amiből azért tényleg nincsen túl sok.
Illetve a História című műsor az M5-ön, amiben volt egy...
Igen, História című műsor, és jól emlékszem.
Igen, amiben volt egy külön adás erről. Most ezeket csak azért soroljuk fel, mert egyébként tényleg nem egy különösebben... feldolgozott téma.
Nem egy olyan téma, amit manapság túlságosan nagyon feldolgoznának. Könyvekből sincsen azért túl nagy irodalma egyébként ennek az időszaknak. Tehát van egy pár könyv, ami nekem is itt figyel a polcomon, de alapvetően nem egy olyan korszak, amiről túl sokat írnának. Hát nyilván egy... ennek az az oka is megvan, hogy egy zavaros korról beszélünk, tehát kezdve 1918. októberre a őszi rózsás forradalom, ami se őszi rózsás nem volt, se forradalom. Kezdve ettől...
Krizantémos pucs,
igen, ha nagyon konkrétan akarunk lenni. Innentől kezdve gyakorlatilag nemzeti hadsereg budapesti bevonulásáig egy olyan zavaros időszakról beszélhetünk, ahol nagyon kuszák a források, nagyon nehéz utólag rekonstruálni, mi is történt pontosan, hogy egy eklatáns példát mondjak, a mai napig nem tudjuk, hogy kilőtte le a miniszterelnököt, Tisza Istvánt. Tehát... nem azért nyomoz... ez így a közállapotokat jól szemlélteti ebben az időszakban.
És nem is nyomoztak.
Nyomozása volt fél évig.
Igen.
Tehát nyilván miután megbukott az egész balos bagázs, utána már volt, de akkor már hiába. Tehát,
hogy... szerintem egyébként az lenne indokolt, hogy most itt felvegyem a STK-keretes szemüveget, hogy fogni kéne a történéseket mondjuk így a onnantól, amikortól a katonai veresség már elég nyilvánvalóvá vált, meg nagyon kiélezett lett ugye a helyzet, ilyen 1918 késő nyara, meg szeptember, ugye a bolgárfront összeomlása, meg balkáni front összeomlása, és igazából 1921-ig, tehát a hivatalos trónfosztásig igazából ez egy ilyen hullámzó erőszakorgia és káosz.
Hát, főleg káosz, tehát igen a szereplők nem, hogy alakítani nem tudták az eseményeket, de igazából sok esetben azt nem tudták, hogy mit csinálnak. Kiváló példa Károlyi jégkormányzása. Amit ugye mai napig próbálnak a balosok még valamiféle hú de nagy európér, mit tudom én mi volt. Ha jól emlékszem, a...
kötelességüknek érzik, hogy védelmükbe vegyék.
A Partizánon volt egy műsor, amit úgy harangoztak be, hogy itt van egy politikus, aki szuverenista és békepárti volt, céloztak itt Károlyi és körére. Tehát, hogy a szuverenista Károlyi, aki román kézre játszotta a fél országot. Tehát, good job.
Hát nézd most, hogy megint felvegyem az STK keretes szemüveget, hát abban az értelemben szuverenista volt, hogy nem akarta fenntartani a monarchiát.
Hát igen, okay. Ezt köszönjük. A monarchia, ami hogy... magától recseget ropogott.
Ha úgy vesszük, egy független Magyarországot akart, hát oké, mondjuk ezt sokan akarnak
Hát
még, de...
tegyük hozzá, hogy Károly úgy akart független Magyarországot, hogy először még a császár nevezte ki miniszterelnöknek, és csak másnap jött rá, hogy ez már nem fog működni, és akkor bejelentette, hogy well, actually, mi igazából köztársaság vagyunk, és engem a nép nevezett ki.
Igen.
Ezt annyira komolyan vette, hogy utána nem tartott választásokat, tehát majd kiderüljön a nép esetleg mást akar, és nem Károlyi Mihályt.
Igen.
Hát én Károlyt elsősorban nem árulnak tartom, hanem egy végzetes pojácának, aki a saját pojácsasága okán baszott el itt mindent, amit el lehetett baszni még 18-19 hát, fordulóján.
Hát most nézzük, ugye Kereszkit se tekintjük alapvetően ugye pozitív történelmi hát, szereplőnek, és...
Hasonló kaliberű a két figura.
Kereszki nem volt semmibe se jobb. Tehát...
Igen, de hát nagyon hasonló figurákról beszéltünk. A zavarosban halásznak, és hát mindeközben nem igazán van meg a képességük ahhoz, hogy érdemben ezt ki tudják használni.
Igen, és még ehhez annyit tennék hozzá, hogy jó, történetesen ez a film ugye 2021-es, de igazából, ha jobban belegondolok, szerintem ennek azért nincs jelentősége, mert úgy mondom ezt, hogy nem áll szándékomban beszólni a készítőkre, de ez a film ebben a formában tulajdonképpen elkészületett volna 2011-ben, vagy 2001-ben, vagy 1995-ben, tehát igazából, hogy is mondjam, a kulturális környezet annyira már megváltozott a rendszerváltás után, hogy egy ilyen megjelenhessen, hát most sok időbe telt, mire megjelent. De igazából ugye ez az egész tanáskormány dolog, én ezt úgy látom, hogy a lényegében van egy ilyen fékezett habzású jelenléte a 89 óta a közbeszédben, ugye mindenki 30 éves rutinnal ismételgeti róla a véleményét, aki ebben már régóta benne van. Tehát azóta aktuális újra, hogy rendszerváltás volt, bár tehát ugye ez mindig elő lehet venni a skatujából, mert hogy attól a feldolgozatlan múlt, meg minden, ami most persze mert legtöbb ember számára csak egy hülye szóvilág, de
nyilván.
De ugye az tény, hogy mondjuk 1989 előtt most ugye hogy élt a tanácsköztársaság úgy, hogy hát történtek dolgok, de egyébként hidd el nyugodtan, hogy jó fejek
ilyen,
voltak.
Igen, tehát... ilyen hős történet, tehát ez amúgy ugye konkrétan iskolákat, meg tereket, meg mit tudom, minden lószart elneveztek.
Persze, hát azt hiszem, hogy Uszájt, akkor vagy szovjet teherhajót, vagy sétahajót, már tudom. Nyilván Nyíregyházán mindent is, meg annak az ellenkezőjét is, ugye Győrben szak középiskolát.
Meg ugye Kumbéla megtette azt a szívességet, hogy meghalt, amikor olyan 1938 tájéken, amire az elvtársak nagymértékben rásegítettek.
Mondjuk úgy, igen.
Tehát, hogy így lehetett a politikai színpadon, hogy nyugodtan lehetett belőle már Mártit gyártani a nagyügynek, és lehetett őt feldicsőíteni, mert nem fenyegetett az a veszély, hogy visszatér.
Ugye Samuelből ugyanezen okból,
lehetett hős, igen.
Igen, igen, és most, hogy kicsit előre szaladjak, ugye róla azt állította a Krákus és Kádárkori történetírás, hogy meggyilkolták ugye a Orwul, ugye az osztrák csendőrök vagy határőrök, ami nem valószínű, de ugye...
Hát igen, ugye a leírások szerint ő maga lőtte szíven magát, mikor, de most ne rohanjunk ennyire előre, csak itt a korszakot tehát, akartam tehát, egy kicsit beszélni.
Tehát ugye a szocializmusban az volt, hogy hát jót akartak, meg jaj, de jó, hogy a gyerekeket levitték a Balatonra, meg hogy a burzsonyok fürdőszobáiba fürdöttettek a prolik, és hát történtek dolgok, de azért alapvetően nyilván... De, és
voltak hibák és túlkapások.
Igen, ugye? Igen, de ugye alapvetően azért nem domborították ki a magyar történelembe ezt a dolgot ténylegesen, csak ugye a szimbólumok, meg azért... Pont ezért van az, hogy 89 óta lehet nyilván erről is sokkal szabadabban beszélni. Most igaz, hogy egyébként szerintem a tanácsköztársaságról a közbeszéd az már nagyon ásító unalmasságú egyébként, de...
Igen, még egy dátum szempontból is jól jött ki az elvtársaknak a lépés, ugye március 15 a 48-as forradalom, aztán 19-ben március 22 a tanácsköztársaság létrejötte, majd április 7-e a felszabadulás ünnepe. Bocsánat, negyedike.
Negyedike, igen. Hát, hogy ilyen szépen el vannak
ott. Igen, tehát, hogy így szépen gyakorlatilag egy hónap alatt be lehetett járni a teljes párttörténelmet gyakorlatilag. És be lehetett egy szép történelmi évet húzni, hogy hát végre most már itt jó fiúk győzedelmeskedtek, és előre menetelünk a Lenini úton.
Minden esetre egy ilyen filmmel szerintem adós volt már.
Igen, mert olyan szempontból valóban létezik a kibeszéletlen múlt, hogy mindkét oldal csak a másik terrorjára mutat. Tehát, hogy a jobb oldal az szívesen beszél a vörös terrorról, a bal oldal meg a fehér terrorról, de ennek így nincsen közös metszéspontja ennek az egész kérdéskörnek.
Igen, tehát én megértem, hogy tök vicces dolog a zsidó neveken humanizálni, de mondjuk, hogy a tizedik alkalom után már az ember feldobja a kezét, hogy jó van, értem, bazd meg, értem, nem kell 11 egyszer is elmondani. Ugye vannak ilyen sablonok, na, igen.
Igen, hát ez ugye ez érdekes, tényleg ez a szelektív történelmi emlékezet. Ugye említettem, hogy hát Károlyt a mai napig dicsőítik, hogy ő volt a nagy ember, közben egy végzetes pojáca volt a lehető legrosszabb időpontban. Hát itt volt az ország 18 októberében, a összeomlás után, mert legyünk őszinték, ez egy összeomlás volt.
Hát ugye egy történész, akire utaltál ugye a partizán videóval, ugye úgy mondta, hogy gazdasági, katonai, egészségügyi összeomlás, mert ugye ne felejtsük el a spanyolnát. Tehát igazából egy ilyen általános összeomlás keretei
között. Tényleg az egész társadalom szövete az összeomlott. Minden, ami az államszervezettel együtt, és... Igen. Hát nem véletlen, hogy egy ilyen kunékhoz hasonló csapatkalandor ezt kezébe tudja ragadni a hatalmat. Tegyük hozzá, hogy a tanácsköztársaság végén még rosszabb volt a helyzet. Ugye utána létrejött a szintisztán szociáldemokrata kormány Friedrich István vezetésével, aminek a kormányülését 6 darab román katona kergette szét Budapesten.
És ugye úgy kergették szét hatan, hogy az egész városban voltak 400-an?
Ja, nem, bocsánat, a Friedrich kergette szét az ideiglenes kormányt, és utána magát neveztette ki. Apróság, de a 6 darab román katona az egy biztos ebben a történetben.
De ők ott voltak.
Ők ott voltak, igen.
És az egész városban voltak 400-an egyébként.
Igen, tehát Budapesten 400 román katona foglalta el valóban. Tehát egy hihetetlen, hogy milyen mértékben összeomlott a magyar államiság ebben az időpontban.
Igen.
És hát gyakorlatilag csak annak köszönhetjük, hogy az Antant kitalált, hogy ez mégiscsak kéne egy ország, mert különben...
Szerintem azért fényképezték azt a 3 páncélautót, mert az a 3 indult talán be, vagy nem tudom.
Tehát, hogy tényleg, ugye utólag vicces, amikor mondjuk Kortékkal számon kérik, hogy miért nem védték a hazádát, mivel? Tehát, hogy Szegeden volt néhány száz különítvényes. A több ezer főre, sőt, több tízezer főre rugó vörös hadsereg ugye az gyakorlatilag szétrohant a románok elől.
Mm.
Tehát a kohézió az olyan mértékben hiányzott belőle, és akkor Hortinak kellett volna jönni néhány száz különítményesre, hogy nem mutatom nekik. Teljes mértékben nem realisztikus, amikor...
Jó, hogyha megtehették volna, hogy ők zavarják el Budapestről, akkor biztos megteszik.
Persze, de hát, igen. Tehát volt egy dunántúlnyi területű ország, ahol ilyen néhány száz katona lézenged gyakorlatilag.
A különítményesek ott jelen voltak igazából a Dél-Dunántúlon, meg Zalába, de azért ott, mert nem tudtak máshol lenni.
Hát meg ugye azért Szeged volt a központ, mert ott francia csapatok állomásoztak, és ugye az ő védelmük alatt tudtak működni.
Igen, és onnan ilyen 40 kilométerre már románok voltak, igen. Tehát.
Sokat elmondott ugye a jobb oldalnak a harci lehetősége ebben az időszakban, hogy nem lett volna a francia védőernyő, akkor így a vörösök szétkergetik őket, tehát hogy most...
És akkor nem tudom, lehet menni jugoszláv terület, nem tudom hova. Tehát most így, igen.
Tehát, hogy ez az egész időszak, ez egy, hogy is mondjam, egy pancsérságfesztivál volt, tehát nyilván összeomlott minden, jöttek haza tömegesen a katonák, ugye arról már nem is nagyon beszélünk, mert annak még emlékezete sincs, hogy mi volt a vörös terror előtt, amikor elkezdtek hazajönni ezek a katonák, és akkor hát látták ott a jegyzőt, aki amíg távol voltak, addig a faluba önkényeskedett, nagyon sokat lepuffantak közülük, vagy látták az asszonyt, aki tudom, hogy lehet egy hadifogójal feküdt össze, akik ugye ott dolgoztak a környéken.
Hát meg a gazdatisztek jegyzők így pakolgatták ugye a parasztasszonyokat, ugye, és annak fejébe adták oda azt az egyébként nagyon sovány segélyt. Tehát persze.
És akkor ebből utána voltak igazságtételek utólagosan, hogy így fogalmazzak.
Történtek dolgok.
Történtek dolgok. Hát ugye, tehát, hogy a Károly időszakban többen haltak meg számszerűleg, mint a vörös és fehér terrorban együtt
véve. Igen, igen. Hát a nevesítve azt hiszem a Bődök Gergely történész kutatta ezt.
Meg Hatos Pál.
Meg Hatos Pál, amit egyébként korábban nem nagyon senki, ugye ezt a témát, hogy a hazatérő szabadságolt per leszerelt katona osztagok, ugye, hogy több embert öltek meg, mint amennyi, ahogy mondtad, a vörös terül és fehér terül együttvéve. Most persze lehet matematikázni, hogy jó, technikailag nagyon sok katona volt, és hogyha leosztod, jó, oké, tehát most ezt értem, de hogy attól számszerűsítve még ez volt a helyzet. Tehát, hogy itt már egy akkora erőszak hullám volt előtte is. Tehát,
hát meg ráadásul ugye fegyveres bandák voltak az utcákon konkrétan, hát meg ezt tegyük hozzá. Tehát,
hogy... És akkor még arról nem beszéltünk, ugye, hogy a katonai összeomlás előtt már ugye a monarchia hadseregének a fele az úgy állomásozott hazai területen, hogy karhatalmi céllal. Tehát ilyen teljesen leküzdhetetlenné vált egyáltalán az, hogy
alapvető állami működéshez már katonai erő kellett.
Tehát, hogy ezek a zöld kádereknek nevezett osztagok ilyen kiterjedt területeket uraltak, ugye ezek a, amennyire én tudom, főleg szláv származású hadiszökevény, vagy dezertőrök. Tehát ilyen óriási osztagokba szerveződtek, és így uraltak vasútvonalakat, útvonalakat, meg amit akart. Tehát most akkor...
Igen, és hát ugye Budapesten például, meg a nagyvárosokban általában mindenhol ilyen fegyveres osztagok voltak, akik így
hát úgy zabráltak.
Zabráltak meg. Gyakorlatilag, meg tényleg ilyen, ilyen kvázi szervezett bűnözői per hadúri erőként működtek, kinek hogyan tetszik ez a megfogalmazás.
Hát ilyen újra felfedezett feudalizmus. Hát,
vagy, igen, ilyen. Kicsit szomália-szerű helyzet volt, tehát hogy volt egy kormányzat, de így az ország jelentős részében nem igazán érdekelt, hogy mi történik.
Spontán önszerveződés, kérlek.
Igen, anarcho szindikalista fegyveresek. Nyilván tegyük hozzá, hogy ugye az ipari termelés volumene elképesztően visszaesett, az élelmiszer termelés nagy gondokba ütközött, gyakorlatilag az ország az így letoltgatjával állt itt. Tehát például újságok azért nem jelentek, mert már nem volt elég papír.
Hát.
Szénhiány volt, egyedül a kommunista újság jelent meg mindig, mert ugye kaptak elég pénzt Lenintől, hogy mindig legyen papírjuk. Utólag ez is a...
Bolsevikok gálásán kifizették a papírt.
Tehát úgy akarták a proletár forradalmat végrehajtani, volt elég pénzük, hogy felvásárolják az összes papírt. Ugye nem volt szén például,
ja,
fűtőanyag. És hát, hogy tényleg elképesztő körülmények uralkodtak az országban, és ez nagy rész megmaradt egyébként ugye a betleni konszolidációig. Tehát, hogy itt,
hát most a 20-as évekig hány százezer ember élt vagonokban meg?
Persze, mert még rájöttek aztán a menekültek. Igen,
igen, tehát most...
De már 18 közepén is elképesztő hát az... állapotok uralkodtak a monarchia nagy részén.
És ami ne lett volna a spanyol látva, de az is volt.
És az is jött rá. Tehát, hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy még egy jó képesség a politikusnak is. Nagy kihívás lett volna ez a helyzet, nem vagy még egy ilyen Károlyhoz hasonlónak. Tehát, aki tényleg hatalomra került, egyedüliként nem tartott választást, tehát környező országban mindenhol tartottak választásokat a új hatalom legitimálására, Károly ő tartott tőle, vagy esetleg nem őt választják az emberek.
Hát ugye mire többszöri halasztással kitűzték április valamelyik napjára, ugye?
Hát azért már nem volt, igen.
Igen, tehát ez kicsit úgy késedelmes volt, hogy úgy mondjam. Ugye azért minimum kellett volna produkálni mondjuk az Antant meg a külvilág számára egy felhatalmazott kormány, tehát azért az úgy mégiscsak egy minimum. Tehát,
hát egyrészt ez hiányzott, másrészt a kormány olyan szinten naivitással és hozzá nem értéssel fogott hozzá az egészhez. Nyilvánvaló volt, hogy az alapvető állami funkciók ellátására sem képesek Károlyék, és... Nagy pekükre itt voltak a kommunisták, akik egy fokkal kompetensebbek voltak, mint ők, és...
Nem volt túl kiélezett a verseny,
nem volt kiélezett a verseny, egy fokkal azok voltak, és ami még veszélyesebb, hogy sokkal gátlástalanabbak Károlyéknál. Tehát ugye már Károlyék is alkalmazták mondjuk a médiának a manipulációját, ugye volt az úgynevezett Gotterhalte botrány, amikor még a monarchia nem bomlott fel, de már nagyon közel volt hozzá, és a Népszava újságírója Budapesten egyedüliként hallotta, hogy a katonazenekar a császár érkezésére, vagy valami hasonlókból a Gotterhaltét akarta játszani a magyar himnusz helyett, és ebből olyan hatalmas botrányt kreáltak így 18 szeptemberében, tehát valahogy körül.
És gondolom kicsit ki volt színezve.
Hát gyakorlatilag nem így történt semmi. Tehát, hogy... De az egészet kitalálta a népszavás faszi. Tehát hogy ez nem állt messze Károlyéktól sem. Addig nem jutottak el, mint a kommunisták, ugye Kumbéláékról megjelent egy cikk, hogy őket verik a börtönben, és milyen szörnyű kínokat élnek ki, és ugye élnek át, és akkor ugye a Kumbéla mondja az újságírónak, hogy jaj, ne írd meg, mert mi lesz, hogyha meglátja a szegény.
Meg hogy félrevezetett emberek tették.
Igen. Tehát, hogy ő már ilyen Krisztusként jelent meg Kumbéla, akiről ránézünk is, ez az első gondolatunk, hogy ez egy szent ember, ez arcára van írva, tehát az arc hazudhat neked? És ez a fajta gátlástalanság volt az, amivel szemben az olyan amatőrök, mint Károlyék nem igazán tudtak mit kezdeni. Tehát, hogy próbálkoztak azzal, hogy bebörtönzik Biláékat, ugye. Láttuk, hogy mi lett a vége.
Jött, igen.
Mert hogy bebörtönözték őket, aztán rögtön politikai fogolynak nyilvánították. Tehát, hogy... Hogyan tett szimpatikusan azt, akit bebörtönöztél? Pláne, hogy ugye a bebörtözések azért történtek, mert már olyan erőszakos cselekményeket hajtottak végre a kommunisták, hogy annak halálos áldozatai voltak. Mondjuk több rendőr és csendőr meghalt összetűzések során, amikor ők a Népszavát megtámadták, a szerkesztőséget.
Ja, itt a tájékozatlan, a bakkervél mondjuk el, hogy a Népszava az a Szocdem.
Igen. Igen, ha nem világos, igen, az Károlyékhoz tartozik. Igen. És a Vörös Újság volt az, ami hát, nagyon jön. Kreatív elnevezéssel, amit a kommunistákhoz tartozott.
Igen. Szóval igazából az ember szerintem úgy láthatja, hogy az egész tanácsköztársaság az ebbe a kb. 4 éves borzalomba igazából csak egy szelet. Igaz, hogy kirívó.
Egy epizód, igen, ami... Olyan szempontból érdekes, ahogy mondjuk a Danudzióéknak a fiumei kísérlete volt. Mm. Hát, hogy ez olyan szinten shitfest, hogyha az ember nem hinnél, hogy tényleg megtörtént, akkor azt mondja, hogy ilyen nincs.
Hát igen, a fiume az ugyanez csak egy más előjellel.
Igen. Tehát, hogy... De ugye a fiumeiben az volt az érdekes, hogy minden előjelű radikálisok oda sereglettek. Hát ugye a fasizmus még nem is létezett, ugye, effektíve. Tehát, hogy ez csak ilyen radikálisok, és csináljunk mást, ami eddig nem volt. Na, ez igaz volt a tanácsköztársaságra is.
Igen, meg hogy merészelték nem odaadni nekünk ezt a várost. Igen, tehát, jó.
Igen, de a tanácsköztársaság is hasonló, tehát, hogy jött valami, ami azt ígérte, hogy nem az lesz, ami eddig volt.
Igen.
És így mindenki beleláthatott, amit akart. Tehát, hogy amikor össze a tanácskormány hatalomra került, akkor azért az értelmiségnek egy jelentős szelete az ilyen ünnepelve fogadta. Na, végre valami akkor, ami már nem az volt, ami eddig, ez a 19. századi zárvány.
Hát most ugye például az 5. alosztály című dokumentumfilmben, ugye ezt említsük meg, hogy ez a Országház filmműhely online filmje. Velük egyszer foglalkoztunk a podcastban, amikor a királyi puccsokról beszéltünk, mert arról is van valami filmjük, zárójelbe zárva. Most ott ugye elhangzik el, ez az egyik történész mondja, hogy a tanács kormánynak nem volt tömeges támogatottsága, ami, hát jó, ha szigorúan vesszük a dolgokat, akkor igaz, de az is igaz, hogy ez a rendszer vértelenül került hatalomra, és nem volt semmi ellenállás. Később volt, de akkor semmi.
Jó, hát ez és olyan, mint hogy kihalt volna meg Kereszkiért. Tehát, hogy kihalt volna meg Károlyiért.
Ja, meg Berinkeiért, meg... Ugye Rákosi mondta évtizedekkel később, hogy hát nem kell senkit kényszerítenünk.
Ja, tehát, hogy azért egy jelentős támogatása volt, legalábbis Budapesten biztos, meg némelyek nagyvárosból a munkásság körében. Aztán ugye látták, hogy mit csinálnak, és ez elég hamar semmi vélet. Meg ugye az értelmiség részéről, ugye ennek egy nagyon érdekes példája az, hogy amikor a Hősök terén a május 1-jei felvonuláson bedobozolták az Árpád vezér szobrát, és felé egy gipszből készült Karl Marx szobrot emeltek, akkor ugyanaz a szoborművész készítette el a Marx szobrot, aki korábban az Árpád vezér szobrát készítette. Utólag persze őt is csak kényszerítették, mint tudjuk,
ja.
És nem akarom kétségbe vonni, de azért érdekes, hogy az értelmiség egy része, akár pénzből, akár kényszerítésből, akár lelkesedésből, de támogatta ezt a rendszert, propagandát gyártotta számára, szobrokat csinálta számára, újságcikkeket írt, és így tovább.
Hát ugye ehhez hozzá lehet tenni, amiről talán beszéltünk már egy-két adásban, hogy ugye a bolsevik rendszernek van egy ilyen sajátossága, ami mondjuk szerintem talán orosz sajátosság is, hogy a titkosszolgálati per belbiztonsági vezetés meg a művészek azok ilyen nagyon vicces szimbiózikban élnek. Tehát, hogy a magukhoz édesgetik a művészvilágot, az irodalmárokat, a művészeket. Tehát nem számításból, hanem tényleg azért, mert nekik is ilyen érdeklődésük van őszintén. És hogy a művészek meg ugye oda dörgölőznek, és megint csak nem számításból, tehát most ne úgy képzelje ezt el senki, mint a Kádár rendszert, hogy most ez... És ugye azt hiszem, hogy talán ez csapódott le orosz mintára, azért orosz mintára, mert ugye a Kumbilla, meg a Szabuela, meg a többiek ugye azt látták. Mert ugye ott,
igen.
Mert ugye gyengépek kedvén onnan jöttek. Tehát, hogy...
Igen, tehát tegyük hozzá, hogy a tanácskormány legfőbb kitalálói vezetői, azok mind szovjet hogy most először orosz, aztán szovjet hadifogságban voltak.
Igen.
Onnan kiemelték őket, aztán...
Meg hát ők már látták ott, mi történik, abban nagy részt ugye, vagy részben részt is vettek, tehát a módszereket ismerték.
De ugye olyanok is voltak, akik itt amennyire tudom a tanácskormányban nem vettek részt, de amúgy kint a Szovjetunióban tevékeket, például Nagy Imrét meg lehet említeni, mint igen. olyan, aki
igen.
Ja, már akkor a Leninék oldalán harcolt, ugye rossz nyelvek szerint a cári család kivégzésénél is ott volt, ez utólag bizonyíthatatlan, de tartja magát most... ez a legenda is.
Igen.
Mert egyébként, ha jól emlékszem, magyar és litván kommunisták tartózkodtak akkor ott, ahol kivégezték a cárt, tehát hogy elég nagy valószínűséggel ők voltak a kivégző osztagban is.
Na most ugye magyarokból, meg litvánokból, meg lettekből azért volt egy pár, ugye
igen.
Csekában is. És egyébként ugye a Tanács kormány az nagy elánnal pénzelte is ugye a művészeket, tehát nagy pénzeket fizettek ki a rokon szemező cikkekért, versekért. A sajátosság, mert mondjuk ez nyilván a fasiszták abszolút nem igaz.
Igen, és tehát tényleg az elején azért volt egy jelentős támogatottsága legalább a városi proletariátuson belül, hiszen azt ígérték, hogy ők értük fognak tevékenykedni. De ha megnézzük a vezetőket, akkor a nagy részük azok az tipikusan középosztálybeli volt egyébként. Nem a proletariátusból kerültek nem. ki. Hát hanem ilyen újságírók, ugye Kumbélős újságíró volt.
Samueli
szintén. Kávéházi emberek.
Igen.
Tényleg a polgárság.
Hát ugye a úgynevezett öreg bolsevikok, akik ugye azért öreg bolsevikok ott orosz kifejezés szerint, mert a mozgalom kezdetén aktívak voltak, ugye ott el lehet különíteni két alaptípust, ugye voltak a kommunisták között proletárok, tehát ugye munkás, bányász származásúak, vagy hátterűek, akik hát ugye a legegyszerűbb okokból csatlakoztak ugye a kommunistákhoz, hogy hogy lehet az, hogy itt keményen dolgozok, és itt nyomorba élek a vackobon, meg ugye ebből az indítatásból csatlakoztak, ugye teljesen ilyen őszinte igazságérzetből a kommunistákhoz, és mondjuk az ő sorsuk általában az volt, hogy...
Kivégezték őket,
igen. Igen, egyrészt kiábrándultak általában hamar.
És aztán kivégezték őket, igen.
Igen. Jellemzően egyébként egy pozíción, tehát jellemzően egy szinten túl nem emelkedtek a hierarchiába. Egy-két kivételtől eltekintve általában nem. És ugye hát voltak a, ugye jellemzően ugye a humán értelmiségiek, akiknek azt lehet mondani, hogy ugyanolyan ópiumuk volt a kommunizmus, mint ahogy Marx apostrofálta ugye a vallást. Tehát, hogy ebben megtalálták azt, ami számukra mindent meg az ellenkezőjét hát megmagyaráz.
Ismerős manapság, és ez a világjobbító vók irányvonal, tehát ez ugyanazt a szerepet tölti be, mint 100 évvel ezelőtt.
Igen, kommunizmus. Tehát, hogy mindenben igaza van, mindent megmagyaráz.
Meg majd jobb helyre tőle a világ, és akkor én megtettem, amit kell, hogy minden faszal legyen majd az unokáimnak.
Igen, hát na most ez ugye ellenállhatatlan egy humán értelmiséginek, szóval. Tehát...
Igen. Aki meg van győződve, hogy minden szar és mindenki hülye, csak ő tudja, hogy mi a helyes a világon.
Na ilyenekkel tele volt ugye a magyar kommunista vezetés is.
Tegyük az egy magyarországi.
Hát ahogy nevezték is magukat.
Igen, ugye ez is a neve a formációnak, ami létrejött Magyarországi Szocialisták Pártja, amikor összeolvadtak a szociáldemokraták és a kommunisták.
És hát ugye létre akarták hozni a Magyarországi Tanács Köztársaságok Szövetségét.
Igen, tényleg érdemes egy kicsit a tanácsra visszatérni, mert hogy és milyen tanácsok, tehát hogy szó sem volt tanácsokról. Tehát,
hogy... Igen, meg hogy ez ugye a magyar terminológiában azért nem jelent meg addig.
Tehát. Nem, tehát ez... A szovjet jelenti a tanácsot, ezért is lehet, hogy a Szovjetunió.
Igen, gyengébe kedvére azért, igen.
Igen, tehát a tanácsoknak a szövetsége. Ott ugye 1905-ös forradalomban hoztak létre ilyen önigazgató testületeket, ilyen anarchista gondolkodás mentén, hiszen azt mondták, hogy majd ezek a tanácsok átveszik az állami feladatokat, és akkor nem kell az állam, ami eredendően rossz és gonosz, és helyette majd
ezek elnyomja, a igen.
önkormányzatok szövetsége együtt működik, és minden nagyon király lesz.
Ami ugye ott nagyon forradalmi ötlet, mert a cári Oroszország...
Ahol igen, önkormány... minden centralizált, ott... Ja, milyen csoda ötlet, hogy önkormányzatiságot hozunk létre. Egyébként ugyanebből indult a párizsi kommun. Tehát, hogy Párizsnak nem volt önkormányzata Franciaországon belül, és így...
Na hát,
mi lenne, ha csinálnánk egyet. Na,
egy császárság nem hozott létre önkormányzatot. Ki hitte volna?
És ugyanez volt az elképzelés ott is. Itt Magyarországon nem igazán látjuk, hogy mi volt az elképzelés.
Hát annyi volt az elképzelés, hogy imitálni akartak valamit.
Igen, tehát, hogy Egyébként itt van az egyik fő problémája a tanácsköztesség működésének, hogy nem igazán olyan emberek voltak benne, akik önálló dolgokat találtak volna ki.
És nem is állt szándékukban.
Ők úgy voltak vele, hogy jön a világforradalom, a szovjet hadsereg majd a Kárpátokon átkelve rázúdul itt a Kárpát-medencére, és addigra, hogyha ők létrehozzák a jól működő miniszovjetuniót.
Igen, hogy egy létező helyi szovjet állam fogja várni.
Igen, és akkor ők majd elnyerik a jussukat a kommunista mennyországban utána, hogy...
Optimális esetben kiegészülve a szintén vörössé vált mondjuk Szlovákiával, Romániával, Csehországgal, mert ugye nyilván feltételezték, hogy ott is ugye meg fog
ugye bőlni. Igen, ez az érdekesebben, hogy a balosok szívesen mondják azt, hogy hát a Horthy az nem védte a országot, szemben ugye a tanácsköztársasággal, ami a felvidéken egy sikeres hadjáratot feszített. Na de mi lett ennek a hadjáratnak a csúcspontja? Amikor Eperjes visszafoglalják, nem azt, hogy azt mondják, hogy ez újra magyar terület, kikiáltják a szlovák tanácsköztársaságot. Amit szerintem a szlovákok kurvára nem kértek egyébként. Igény az nem igazán volt rá. Ennek ellenére kikiáltják, hogy mi lett volna ez, hogy hogyan működött volna, azt nem tudjuk meg soha, mert így néhány hetet élt meg.
És incidentally olyan irányba haladt előre a támadás, hogy a lehető legnagyobb eséllyel vegyék fel a kapcsolatot, ugye?
Igen, tehát nyilvánvaló, hogy abba az irányba támadtak, ahol azt várták, hogy a szovjetek majd egyszer átkelnek a várható közeljövőben. Tehát most Lenin le kellett, hogy lombozza őket, tehát a világforradalom nem úgy haladta, ahogy elképzelték.
Hát ugye a nagy szerencsétlenségükre a tanácskormány vezetői egy olyan időszakban alakítottak saját rendszert, amikor a orosz polgárháborúban éppenséggel, ugye ideiglenesen, de azért pár hónapig visszavonuló per védekező pozícióban volt ugye a Vörös Hadsereg. Tehát egyáltalán nem volt abban a helyzetben, hogy itt
segítséget nyújtson, igen.
Keresztül vágjon 200 kilométer volhíniai meg bukovinai területen, és csak úgy megjelenjen.
Tehát... Hát pedig ugye Samuel még el is repült Petrográdra, ugye akkor még így hívták.
Kievbe, és onnan vonattal, és STK keret, szóval igen.
Részletkérdés.
De elrepült, ez tény. Igen.
Megérkezett oda, és ott Lenin is fogadta. De hát ebből nem lett sok minden, mert így Lenin közölte vele, hogy
hát sajnos.
Oldjátok meg. Igen, én belegondolok, ez Lenin sem volt túl jó helyzetbe, tehát hogy a világforradalom többi szereplője, akiknek együtt kellett volna az egész világot vörösre borítani, olyan emberek voltak, mint mondjuk itt Kunék, meg Szamueliék. És ők még egy fokkal jobbak voltak, mert egy hatalmat így valamilyen mértékben képesek voltak kezelni. Azt nem mondom, hogy jól vagy túl hatásosan, de...
Valami képük azért volt arról, hogy...
Úgy nagyjából volt egy elképzelés, hogy hogy működik egy állam. Egy elég messzi kép tegyük hozzá, mert ugye mind újságírók voltak, ahol a tökből tudták volna, hogy kell vezetni egy államot. De ezzel szemben állíthatjuk mondjuk a Bajor Tanácsköztársaságot, aminek ugye a külügyminisztere táviraton megírta Leninnek, hogy hát a elődje az elvitte a WC kulcsát a külügyminisztériumban.
És azért szomorú.
Ez akadályozza a világforradalmat, majd hadat üzen Svájcnak.
És ugye emellett a, hát úgy mondom, hogy a német császárság rómaiin még voltak ilyen hasonló, még ennyire se sikeres a kommunista kezdeményezések, úgy mondjam, mert azt mondom, hogy Bréma, meg egy-két városba. Tán sikerült ilyen két hétig működő tanácsokat létrehozni, de ezzel már úgy sokat mondtam.
Ugye volt a rajnai felkelés, és így tovább.
Igen, igen, tehát, hogy ott még ennyire se.
Igen.
Hát jó, most ugye a németekről tudjuk, hogy ugye az ő államépítő képességük az nem mindig kapol, tehát... Amikor ők onállóan próbálnak valamit, ami nem bajor per porosz per, izé, akkor igen. De hát ugye ebből nehéz gazdálkodni, és ugye azért 19 tavaszán nem volt különösebb valami konjunktúra.
Igen, tehát Kunék egy eleve egy elszigetelődött helyzetben kerültek ide, Károlyék se álltak jól, tehát hogy
igen.
Nem igazán volt olyan a szomszédos ország, ami jó viszony tápolt volna Károlyékkal, és hiába vallotta magát Antant pártinak Károlyé, az Antant sem volt hajlandó igazából túlságosan komolyan venni. Olyan mértékben ismerték el a kormányt, hogy időről időre küldtek neki egy jegyzéket, hogy most milyen területet kell átadni a környező országoknak.
És ennyi.
Ugye ebbe is bukott bele aztán a kormány a hírhet VIX jegyzékben, ahol ugye gyakorlatilag a Tiszántúl nagy részének a kiürítését várták el.
Óriási meglepetésre kiderült, hogy a románok igényt tartanak ezekre a területekre. Jé! Gondoltad volna, hogy ilyen lehetséges?
És nem jött össze a politika, hogy majd mi békepárti, szuverenista, Anton baráthatalom leszünk.
Igen, meg egy keleti Svájcot építünk kantonokkal Erdélyben. Igen. Igen,
szóval. Ez egy kicsit későn volt már, úgy 18 őszétől kezdve ezen gondolkodni. És nyilván Károlyék elkezdték ennek a remektemnek a megvalósítását, tehát hogy oda vitték a románok a Gyulafehérvárra, hogy majd milyen jó lesz itt nekünk a...
Igen.
A román önrendelkezés, és így hát látjuk, hogy mi lett a vége, igen.
Igen, igen, szóval tehát a bolsevik államot is ugye három irányból szorongatták körülbelül, tehát nem volt lehetőség erre, hogy itt villancsanak nagy sikert, ugye. Igen, tehát az egész felvidéki hadjárat is egy ilyen, vagy hát úgy mondom, hogy akkor északi hadjárat, mert ugye úgy nevezték, hogy egy ilyen Hail Mary offenzíva, tehát hogy így ennél jobb ötlet nincs, de ugyanakkor...
Nincs terv, csak hogy valamit csinálni kéne már, igen.
Igen, hogy még ez tűnik logikusnak, de egyébként ennek is úgy esélye hát, az. Igen.
Ugye annyi esélye volt, hogy azért a román hadsereg intakt maradt a fegyverszünet után. Ugye, 18 szeptemberében azt hiszem Romániával kötöttek egy békét.
Még májusban.
Május, igen, jó. Tehát, hogy még 18-ban volt egy béke.
Egy pár napig álltak a dolgok, ugye.
Igen, hát a románok ugye soha nem ratifikálták előrelátó módon. Igen, tehát itt volt egy béke, ahol egyébként ilyen gyakorlatilag ilyen erdős, hegyes, Kárpát-medence területek kerültek Magyarországhoz, ilyen nulla lakossággal gyakorlatilag. És Románia megkapta még cserébe Besszaráviát. Ennek ellenére románoknak van profiljuk ezt a rabló békének hívni, mert hogy itt a ország olajkincseit valamennyi időre a németek kapták volna meg.
Ahol eleve ott voltak.
Igen. Hát, hogy... Ezt szerintük a rabló béke definíciója, csak hogy mindenki ízlelgesse.
Az olajkincset az a fél kezeli, most úgy mondom, aki megszállva tartja azt a...
Igen.
Na hát, igen.
Hát, hogy ez a rabló béke a románok szerint, és akkor vajon mit gondolhatnának Trianonról? Tehát, hogy...
Igen, szóval de egy fegyverszünet volt érvényben.
Igen, volt egy fegyverszünet, és a román hadsereg az többnyire intakt maradt ennek köszönhetően. A jugoszlávoknál a szerb hadsereg, ugye erről már volt egy adásunk, hát, szintén túlélte az elpusztítást, és ezért intakt maradt egy nagyobb haderő, ami azért tényleg katonai szinten volt szervezve. Tehát a...
Hát meg ugye a francia segítség, meg angol segítséggel azért valamennyire ki lehetett pupálni a...
Tehát az egyetlen egy olyan szerveződés, aminek hasonlóan szedetvetett hadserege volt, mint a Vörös Tanácsköztársaságnak, az gyakorlatilag Csehszlovákia volt. Nekik is ilyen katona szökevényekből, meg ilyen külföldön létrehozott, Antant mellett létrehozott légiókból kellett hadsereget szervezni. Ott is ugye azért a legpotensebbnek számító csehszlovák légió, ami Oroszországban harcolt, az nem volt elérhető. Mert hát az éppen, igen,
épp a Bajkál környékén voltak, szóval.
Épp Szibériában őrizték a vasútvonalakat, Kolcsak admirális kedvéért. Hát, hogy igazán voltak olyan pozícióban, hogy bármit tegyenek Csehszlovákia védelme érdekében. És hát nyilvánvaló, hogy ez egy logikus támadás irány volt ilyen szempontból, és össze is jött, tehát a csehszlovák hadsereget azt elég nagy területről sikerült kikergetni. Na most, amikor ez a hadsereg megpróbálta a románokat kiűzni a Tiszántúról, annak a katasztrofális vereség lett a vége, hogy évtizedekig csak azzal merték magyarázni, hogy Hortiék meg a fehér árulók kiszivárogtatták a haditerveket.
Aminek gondolom semmi nyoma elég.
Hát, meg most, tehát a Tisza egész vonalán álltak a románok, tehát hogy... hogy akarsz egy folyami átkelésből egy olyan hadsereggel szemben támadást indítani, ami erősebb pozícióban van.
Hát tudom, majd csak annyit lehet nagyon nagy jó indulattal elmondani, hogy az első napokban sikeres volt a támadás.
Hát igen, mert románok így meglepődtek, hogy...
Igen, és így igazából ennyi volt a meglepetés ereje.
Így ennyi volt benne ebben a sztoriban, tehát hogy a másik két leendő kisantant... hatalommal szemben az a szedett-fedett vörös hadsereg semmi esélye nem indult. Ezt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni.
Hát meg a, mondjuk a másik az, hogy ugye most objektíve mi volt ugye a tanácsköztársaság helyzete, hogy mikor Kumbiláik hatalommal jutottak, most hát igazából ugye a jugoszláv, most tudom, hogy nem így kell mondani, de.
Jó, igen.
Tehát a szerb-horvát-szlovén,
igen, SHS.
Mit tudom, egy csapatok, azok már egy olyan vonalnál álltak hónapok óta, ami igazából az ő elképzelt demarkációs vonaluk volt. Tehát ugye nekik nem volt ingerenciájuk egyébként úgy támadni a tanácsköztársaságot, meg még több területet elfoglalni, tehát ugye ők már igazából elfogadták azt, amit elgondoltak nagy részt, meg ugye azért a formálódó Jugoszlávia helyzete sem volt azért annyira stabil, tehát ott is volt elégedetlenség.
Hát, persze.
Nyomor, izé. Most ezt nem akarta megfejelni a kormány azzal, hogy háborút indít egy magát szocialistának nevező ország ellen. Csehszlovákia meg, hát a mi majdani Csehszlovákia, azért szintén egy olyan vonalon állt a hadseregük, ami már azért 90%-ban lefette ugye az ő.
Hát meg ugye ott volt a Tisza, mint egy jól védhető állás.
De ugye a románok voltak azok, ugye az összes szomszédok közül, akik még nem kebelezték be azt, amit elgondoltak maguknak.
Igen.
Hát ugye a románok jelentették pont azért a kivételt, és pont azért indítottak támadást ugye a április hónapban.
Igen, de hát ugye akkor gyakorlatilag a... Amikor a románok már bejönnek ide, az a tanácsköztársaságnak a vége.
Igen.
Ezt nekünk Béláék is tudják, hogy ez esélytelen.
Igen.
Nem vettünk 400 román katona szállta meg Budapestre, tehát hogy ez jól mutatja, hogy de valójában mekkora erővel rendelkezett a tanácsköztársaság.
Igen, tehát hogy ez a hadsereg volt az, ami nagyon meggyőző túlerőbe volt az akkori vörös hadsereggel szemben.
Igen, tehát hogy mégis logikus támadás irány az megvolt, találtak hozzá egy viszonylag jól képzett tábornokot, ugye Stormfeld Aurél, róla már azt hiszem beszéltünk korábban.
Hát említettük, hogy igen, hogy vezérkari főnök volt akkor, és ő találta ki a tervet, igen.
Igen,
hát egy hozzáértő ember volt, az biztos.
Hozzáértő, bár ugye
ő... A vezérkari ezredes, elezredes, meg ezredes.
Ugye neki az elnagyobb haditette mégiscsak egy visszavonulás volt korábban. Belgrád alól.
Jó, hát na, valahol el kell kezdeni.
Igen, ez kicsit olyan, mint a Henrik Dembinski, aki Kossuthnak volt a állandó pártfogoltja, és ugye a lengyel felkelésnek a nagy hőse, aki szinte egyetlen egy nagy haditettel bírt, hogy visszavonult Varsónál. Látszik, hogy ez a magyar történelemben egy ilyen visszatérő motívum, hogy olyan parancsnokok jutnak, akik ugye visszavonulásban szoktak jeleskedni.
Hát ugye egyébként említsük meg, ugye Juli F. Ferenc, ugye az utolsó vezérkari főnök a Vörös Hadseregnek, azt javasolta Kun Bélának az utolsó napokban, hogy hát akkor inkább adjuk meg magunkat, tehát megvonuljunk vissza. Egyébként érdekes módon minden retorzió nélkül ér tovább ugye a Horthy rendszerbe is. Na hát! Igen.
Valószínűleg egyébként sok tiszt volt így, hiszen
igen.
Ugye,
hát valahonnan
sokakat, sokakat be lehetett zsúppolni azzal, hogy itt igazából egy honvédőháború folyik, ahogy egyébként nem az folyt.
Ezt kommunikálták szám nekik, úgy finoman, de nyilván nem az volt.
Igen, tehát hogy ez egy gyakorlatilag ideológia terjesztő háború volt, hiszen akkor nem hozták volna a szlovák tanács köztársaságot,
igen.
Ha nem ez lett volna a cél. Érdekes, viszont Stromfeld Aurel nem kapott megbocsátást a Horthy rendszerben. Ezek komoly retorziók élték, ő aztán a szociáldemokratákhoz csatlakozott,
igen.
Létre is hozta nekik a szervező
brigád, rendezőgárda.
Rendezőgárda, igen, ez volt a neve, bocsánat.
Ami ugye áttételesen a munkásőrség előképe.
Igen, a munkásőrség egyik fegyver nélküli előképet tegyük hozzá.
Igen, fegyverük nem volt, igen. Nyugdíját elvették meg, mit tudom én.
Na, hát szóval... fiatalon meg is halt egyébként.
Igen.
Még a 20-as években, ahol emlékszem.
Igen, 27-ben. Halt meg, igen. És hát, de ugye Juli F. Ferenc nem. De hát ugye ebben nyilván azért szerepet játszott az.
Ugye, ki mit csinált, igen.
Igen, és ugye a Stromfeld-el ellentétben ő sikeresen javasolta azt, hogy hát akkor inkább adjuk meg magunkat. Ami úgy egyébként katonailag teljesen észszerű lépés volt. Tehát most lehetett volna ott keménykedni, de az mit tudom, elodázza a dolgokat egy héttel, vagy nem tudom. Tehát most így.
Tehát, hogy katonai szempontból a tanács köztársaságot nem igazán nevezhetjük sikeresnek. Egyetlen egy sikerük volt, ugye, ami jelentős volt az északi hadjárat. Aztán Kun Béla gyakorlatilag egy tolvonással feladta az egészet. Nem, hogy
a, hát a neki. Semmire.
A semmire.
Tehát, egy ígéretre és jó hiszemre.
Igen. Nyilvánvalóan semmi értelme nem volt ennek a döntésnek. Le is rombolta a morált, meg a kohéziót a nagy nehezen létrehozott vörös hadseregben. És hát gyakorlatilag az egész rendszer bukását magával hozta. Ugye, ahogy látjuk az idő előrehaladását, az elején a tanács kormány azért nagyon erősen jelent meg, amikor ez a fegyvertelen hatalom átvétel volt. Ugye, Károly is távozott az országból angolosan. Tegyük hozzá, hogy Benes irányába, tehát Csehszlovákiába, és onnan ment tovább Párizsba.
Na hát.
Érdekes életutat járt be, mert hogy ő tovább ragaszkodott aztán a balhoz, és aztán inkább a szélső balhoz mágyra jobban. Tehát, hogy visszatért a Rákosi ég alatt. Visszakapta a birtokait, tegyük hozzá, nemesként. Egyedüliként.
Igen.
Amiket úgy osztogatott egyébként el, hogy el volt zálogosítva ez a bizonyos birtokrész. Gyakorlatilag adósságot osztogatott szét. Ezt nem tudták a parasztok. Hát honnan tudták volna ők ezt. És aztán párizsi nagykövet is lett belőle. Rákosi ég alatt. Csak hát ugye ő a Rajkékkal volt jóban.
Tehát ez...
Nem egy jó ajánló levél volt, miután Rajkékot ellenforradalmi szervezkedésbe bűnösnek találták. És hát Károly úgy gondolta, hogy lehet, hogy egy grófot is hozzá akarnak adni itt a veszteséglistához, úgyhogy akkor véglegesen disszidált az országból.
Hát igen, már hogyha nem disszidál, elég valószínű, hogy előveszik őt is.
Igen. Ez mégis csak egy gróf, tehát, hogy...
Hát meg szerintem Rákosiék is fel tudták mérni, hogy valójában mennyire rokon szembes a lakosságnak. Tehát...
Valószínűleg elég korlátozottan volt az, igen. Hát csak manapság lehet a baloldali konyha is hőse, de hát tudjuk, hogy Nagy Imrédél is ugyanez a helyzet. A legrosszabb padlás söprő kommunista, a izé, polgárosodás arca a Zsupérék hát szerint.
Igen, megképezte a polgári közepet, vagy a polgárosodás ígéretét hordozta az ő pályafutásainak.
Vicces párhuzam egyébként, még ez az egyik beszélgetésben hangzott el kettejük közül, hogy amikor kitör a forradalom, ők a közelébe sincsenek. Így, hogy rágatják fel őket Pestre. Ugye a Károlyi vadászni van erdélyi birtokain, és szólnak neki, hogy hát jönni kéne, esemény van.
Ő meg nem akar.
Mert... Magyar szarvas bőgés van, hát adjatok már békén. Nagy Imre meg előző nap egy iszogatáson vesz részt. És
egy ilyen születi mulatságon volt vidéken, igen.
És úgy rángatják fel, hogy figyelj már. Gyakorlatilag mind a kettőnek egy baloldali hatalomátvételi kísérlete volt. Mm. Nagyék is azt remélték, hogy itt a forradalom örvén szépen már tudják venni a hatalmat. Igazából az se volt sorsszerű, hogy őt kivégezzék ezért. Nagyon sokáig lógott a levegőben, hogy ő bűnbocsánatot nyerhet. Annyit vártak tőle, hogy tagadja meg nyilvánosan a forradalmat, és ő nem azért nem tagadta meg, mert annyira kitartott volna mellette, hanem valószínűleg eltaktikázta magát.
Hát meggyőződéssel volt, hogy nem lesz baja. Hát.
Igen. Úgy volt vele, hogy hát nem csinált semmit, ő csak a sotródott az eseményekkel.
Igen.
És ha elítélte volna őket, akkor magára vette volna az egészet, tehát akkor azért végzik ki. Biztos volt egy ilyen 4D sakka az ő fejében, csak nem jött össze a sztori.
Egyébként meg tudjuk jól, most tehát ugye ezen is fölösleges annyit rugózni, hogy igen, az volt a helyzet 1953 után, hogy sok ember benne látta a reményt, szemben Gerővel meg Rákosival.
Hát a régi gárdával szemben,
ő azt ígérte, hogy igen. Gerő meg Rákosi 100%-ban volt, merev Moszkovit a kommunista, ő meg csak 96.
Ez most olyan, most egy nagyon hipotetikus szenáriót vázolok fel, hogy Németország megnyeri a világháborút, meghal Hitler, mit tudom én, 50-valamennyibe, és akkor van a reformnáci Speer, meg vele szemben Heinrich Himmler. Nyilván, hogy mindenki Speert fogja támogatni, hát azért reformnáció jót akar, nem?
És így hirtelen sok ember számára név rokon szemes lesz.
Igen, a polgári értékek hordozója azért hurcolt el milliókat rabszolgamunkára a Reichbe.
És akkor most róla lehet... Ő megtestesítette a polgárosodás ígéretét.
Igen, tehát, hogy most akkor híres budapesti kávézókban az ő képe lenne itt a falon, mint a polgárosodás nagy alakja.
Hát annak idején láttam, amikor még Mécs Imre élt, volt vele egy interjú, mint ugye a 56 egyik utolsó élő részvevője megzés. Egyébként teljesen őszintén mondta, hogy hát támogattuk Nagy Imrét, mert rajta kívül nem volt más, tehát hogy Nagy Imrétől jobbra nem volt senki a politikai palettán. Tehát igen, most akkor igen. Ki mást támogatsz? Tehát most de nem azért támogatták, mert olyan rokon szemben. Hát,
nagyjából ugyanez volt Károlyival, hogy most összeomlott az egész politikai establishment, amely ezt az országot vezette 1867 óta gyakorlatilag. Mm. Hát kik maradnak, az ilyen a Károlyik. Nem lehet, hogy Károly nem mert választást tartani. Tisztában volt ezzel ő is, hogy a szerencse repítette oda. És ami érdekes ugye, hogy a tanácskormány az elején tényleg azért volt valamiféle támogatása. Azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, ugye volt egy monumentális május elsőjei felvonulás, ahol tényleg ugye letakarták a hősök terén a szobrokat.
Igen, a politikai szervezés Samuel feladata volt. Ott is visszatért. Igen.
Hatalmas vörös földgömbök között vonultak az emberek.
Meg ugye a milleniumi emlékműre épített fa obeliszk,
amit igen, tényleg
az bevontak is valami vörös drapériával szintén.
Tehát ilyen nagyon elmés megoldások voltak itt.
Igen.
És ez tényleg egy hatalmas tömegrendezvény volt, amit gond nélkül lehozott a rendszer. Itt az elején még volt benne Kraft. Ugye volt egyfajta, talán mondhatjuk, hogy fellángolás az északi hadjárattal. Sokan azt hitték, hogy na hát majd a vörösök ezt akkor legalább megoldják. Kiderült, hogy nem. Na és akkor így gyakorlatilag nyártól kezdve állandósult a belső zavargás, elégedetlenség, felkelések, pucsok, kísérletek.
Igen, vasutas sztrájk, paraszt felkelés, ugye a időzőjelben a pucs kísérlet, mondjuk elvileg annak szánták ugye Budapesten, csak hát...
Igen, ez a ludovikásoknak a híret akciója.
Igen, hát csak a kivitelezés volt olyan, hogy...
Hát most nyilván egy csapat hadapród, az... Igen. Meg vannak a limitáció, hogy mire képesek.
Igen, tehát hogy a...
Főleg, hogy azért a rendszer Budapesten volt a legerősebb.
Tehát... Igen. Hát azért látszott, hogy vannak itt bajok.
És nyilván ugye a terror is leginkább Budapesten működött jól. Vidékre ugye gyakorlatilag ilyen, hát lehet ilyen megfogalmazni, a rabló hadjáratokat folytattak.
Igen.
Ugye volt mondjuk egy nagy alföldi rabló hadjárat, ahol végigjárták a városokat, meg falvakat, hogy beszedték a védelmi pénzt, túszokat ejtettek.
Mm.
Tehát tényleg, mintha egy ilyen, a mongol kán jelent volna meg az országban. És csak ilyen... már nem lovakon, hanem vonatokon, páncélvonatokon közlekedtek.
Jaj, és kivégeztek, meg jól levertek mindenkit, aki a fehér pénzt, és nem azért fehér pénz, mert hogy nem ideológia, hanem mint a játékpénz, hogy egyik oldal a fehér. Ugye az nem, nem hajlandó elfogadni az áru fehérbe. Na hát, igen.
Hát már nyilván a pénzforgalom is teljesen összeomlott.
Csak kicsit ugye a szűkebb témáról beszélve, ugye ebben volt Samuel Eliot nagy szerepe. Kifejezetten a vidéki terror, amit ugye olyan minőségébe követett el, hogy politikai megbízott a front mögötti bizottság.
Igen, tehát, hogy voltak ilyen mindenre elszánt, és mondhatjuk, hogy kicsit őrült emberek is a bolsevisták körében. Például Samuel Eliotnek nyilvánvalóan a reklámarca is volt, hogy így fogalmazzak. Ott volt akár Cserny, de mások is.
Hát igazából a Samuel pályafutásán azt lehet látni, hogy van az a fajta politikus, és most itt azokat is beleértem, akik csak úgy belesodródnak, tehát hogy nem, eleinte nincs ilyen szándékuk, hogy ők politizálnak, csak az lesz belőlük, hogy a körülmények alakulásától függetlenül mindig a kemény módszereket favorizálják.
Folyamatosan radikalizálódnak.
Igen.
Ez egyébként minden forradalomnak a sajátja.
Igen. Nem is fel semmilyen más megoldás vagy opciót.
Hát ugye Samuelitől vannak ilyen nagyon jó idézetek is, hogy hát majd a vér az úgy időt teremt.
Hatalmas a vér.
Igen. Meg...
Ugye a vérükből újhajtással jadnak ugye a kapitával a megfelelője. Igen.
Igen, a Bukás című filmből egy kiváló idézet.
Például csak, hogy megemlítsek egy konkrétumot erről. Ugye azt még nem mondtuk el, hogy ez a film nem egészen egy órás, tehát ugye ilyen baráti. Hát nem véletlenül sorolták be ugye úgy a tévénél, hogy dokumentum játékfilm, mert ilyen ez se, az se. Tehát ilyen játékfilmbe hajló dokumentumfilm. Igen. Tehát vannak ilyen történészi narrációk benne, meg ilyesmi.
Meg közben játékfilmes narratív.
Igen, és na most ugye mivel nem egészen egy óra, nyilván ez elkerülhetetlen, hogy bizonyos dolgok felett így átsiklik. Na most az egyik dolog, ami felett ugye átsiklik minden forrás igazából Samueliről, mondjuk nincs olyan sok, ugye az az, hogy ő egy kb. 2 hónapot eltölt Németországba. Mikor ugye az áldásos ténykedését befejezi Szovjet-Oroszországba, akkor ő nem Magyarországra jött először, hanem Berlinbe, és részt vesz a Spartakus Szövetség szervezésében. És vitákat folytat Rosa Luxemburggal, természetesen vitákat folytat magától értetődő, ő azonnal ugye egy fegyveres felkelést akar indítani. Olyan körülmények között, amikor ennek a világon semmi perspektívája nincs.
És akkor... Látszik, hogy ezek alapos szervező emberek voltak.
És amikor ugye nem tudta keresztül vinni ezt a fantasztikus ötletet, akkor így elszontyolodva még eltöltött egy kis időt, és...
Aztán duzzogva hazajött.
És duzzogva hazajött. Igen. Hát igen, ilyen agilis volt, hogy ezt már egyszer elsütöttem, de...
Nagyon divers portfóliója volt egyébként, mint népbiztos helyettes, tehát ilyen... Terrorért és gyerek üdültetésért felelős.
Ugye rokkant ügyek. Valószínűleg az egész pályafutása alatt az egyetlen népszerű ténykedése az volt, mikor a hadi rokkantak ellátmányát megemelte. Meg ugye ilyen lakáskiutalásért felelős, tehát ilyen lakhatásügyi megbízott volt, meg hadügyi népbiztos helyettes. És közoktatásügyi népbiztos. Mindez számomra azt jelzi, hogy amennyire én látom, hogy olyan kevés megbízható káderrel akarták működtetni ezt a rendszert, mert nem volt több, hogy
hát, ilyen... Nem működött itt kommunista párt 18 előtt, tehát most mivel tudtak volna meríteni.
Igen, tehát hogy...
Az Oroszországban hazatért hadifoglyok pedig korlátozott rétszámban működtek.
Igen, tehát nem úgy viselkedtek, mint akik úgy értenek egy állam irányításához, de miért is értettek volna? Tehát,
nyilván ezek újságírók voltak. Ugye Samuel eredetileg bűnügyi újságíró, tegyük hozzá.
Na hát.
Látszik, hogy megtetszett neki a téma, amiről beszámolt.
Hát így is mondhatjuk, igen. Igen, ő több lapnál később rovatvezető, meg rovatvezető helyettes volt ugye a Népszavánál is, meg ugye később Oroszországban is ugye foglalkozott ezzel, ott a Szociális Forradalom című lapot ugye szerkesztette. Igen.
Tehát, hogy ezek az emberek alapvetően alkalmatlanok voltak arra, hogy ezt a forradalmat sikerre vigyék, pláne, hogy ez nem is forradalom volt.
Hát hanem. Ugye az még úgy hagyján, de hogy valamit konszolidálni, az...
Tehát... Ja, tehát ez nem is volt cél. Tehát, hogy nem terveztek ilyen hosszú távra, hogy itt hónapok meg évek. Tehát, az ő fejükben az élt, hogy hamarosan összeomlik mindenhol a burzsoázia, jön a világszocializmus, és
igen,
akkor...
Igen, összeomlik, és minden jó lesz.
És utána majd lehet mindent jóvá tenni.
Pont profit.
Igen. Gyakorlatilag ez a mém volt az egész országlásuk. És nyilván, amikor azzal találkoztak, hogy az emberek úgy zokon veszik, hogy az mindennapi problémáikkal nincs törődve, akkor arra brutális erőszakkal reagáltak.
Igen.
Tehát, hogy számszerűleg nem nagy az áldozat mennyiség, amit szedett a Tanácsköztársaság Vörös Terror címen, tehát ilyen 500-tól 1000 főig szokták becsülni. Ez nettó értékben nem egy kirívó dolog.
És ugye
ami
ebben
ugye érdekes, hogy azért előtte a magyar társadalom az egy jó konszolidált, és mondhatni, hogy demokratikus keretek között működő társadalom volt, még ha ennek voltak is nyilván hiányosságai, meg problémái, de ez a fajta terror, ez ismeretlen volt Magyarországon.
Hát igen, most ugye, jó, az oroszországi vörös terror mögött nyilván ez az egész dolog elbújhat arányaiban, abszolút szállomba végképp. Csak hát
mondjuk
ugye...
az orosz egy olyan társadalom volt, ahol az előző rendszer is ugyanezekkel az eszközökkel működött.
Hát meg ez sokkal... egy ilyen visszatérő evidencia volt. Vagy...
Tényleg sokkal kisebb hatásfokon, tehát hogy a cári elnyomó gépezet az elbújhat a bolsevikok mögött, de így ligákkal elbújhat. Mm. De ettől függetlenül ott nem volt ismeretlen az, hogy hát ugye beszéltünk legutóbb Szavinkovról, hát őt azért hurcolták el 18 éves korában, mert leveleket vitt magával, ahol az egyik professzorát el akarta ítéltetni valamivel az egyetemen. Ez elképzelhetetlen lett volna Budapeste, hogy meghurcolnak azért, mert te leveleket írsz, hogy valamelyik professzor kapja be.
Hát ott más viszonyok voltak, igen.
Ez egy autoriter állam volt, tehát hogy ott azért nem belepődött meg senki, amikor ilyen terrorral találkozott, de azért Budapesten mondjuk ez elég nagy visszatetszés keltett.
Igen, és azért arányaiban főleg Budapesten volt terror. Ugye most az lehet, hogy technikailag nem Samueli kivitelezte, mert nem ő, hanem ugye a
Cserny, igen, akinek ugye a hát parlament ugye a... épületében volt a főhadiszállása.
Igen, akik ugye mai fogalmaik szerint a belügy alá tartozott, és ott tevékenykedtek.
Mondjuk úgy, hogy egy ilyen titkos rendőrségnek a csírái voltak? Azért kifejlett hát ilyen szervezetnek nem mondhatnánk.
Hát egy ilyen protocseka igazából. Igen. Tehát, hogy...
Cseka embrió.
Igen, tehát, hogy ahogy a cseka kezdte, úgy működtek ők. Persze evidens módon azt látták maguk is, mert a Cserny is ugye hadifogoly, hát pontosan nem, ő nem volt elvileg hadifogoly, hanem ő átszökött, és ugye részt vett már hónapokon át ugye az orosz polgárháborúban a vörös hadseregben. Ő ugyanúgy ismerte ezeket a módszereket, mint Samueli, Kumbéla, Bántus Károly, stb. Hát nyilván ezeket vették át, mert azt látták működni. Vagy legalábbis, hát vagy legalábbis alkalmazni.
Olyan sikeres modell volt, hogy szintén korábbi adásra visszautva Mussolini is csekának nevezte a saját titkos rendőrségét. Látszik, hogy ez egy igazi modelladó szervezet volt.
Igen. Ezt jó, hogy mondod, mert ugye szerintem Samueli, úgy is mondjam, módszereiben, hozzáállásában abszolút hozta ezt a fasiszta tempót. Tehát ugye ezekkel a módszerekkel, ezzel a gondolatvilággal a fekete ingesek működtek, tehát ő egy párhuzamos univerzumban lehetett volna az is. Sőt, mondjuk még a számozása se lett volna nagy hátrány, mert ugye a fasizmusban ugye tudjuk, hogy ez nem volt kizáró indok.
Ami nagy különbség szerintem a vörös és a fehér terror között az az, hogy a vörös terror az egy abszolút törvényes rend nélkül rendszerben működött, ad-hoc jelleggel. Tehát, hogy tudunk, hogy ilyen képviselőket, meg fontos embereket csak így találomra lőttek le, tehát éppen az jutott eszükbe, hogy ki kéne menni és ott valamit csinálni. És ugye, mivel gyakorlatilag megszűnt a mindenféle törvényes és alkotmányos rend, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Mm. Tehát ugye a tanács köztársaság ilyen apró dolgokra nem adott, hogy ilyen jogszabályok legyenek, meg ilyenek. Tehát így megírta valamit a vörös újság, és jó van az úgy. Tehát, hogy így Ez a törvénykezés.
Igen.
Tehát egy abszolút egy koncepciótlan, működésképtelen valami volt, és nyilván így működött az ő saját terrorja is. Ezzel szemben a fehér terror az mindig is egy jogrendszeren belül működött, a jogrendszer ellenére. Hát, hogy utólag azért ott tényleg arra volt szükség, hogy eltekintsenek a felől. Volt egy ilyen általános közkegyelem, ugye. 22-ben talán, jól emlékszem? 21-22, tehát valahogy itt az események lezárulta után volt egy általános közkegyelem, ahol így felejtsük el az egészet, ne piszkáljuk meg ezeket a dolgokat. De ott kifejezetten tudni lehetett, hogy ezek a szervezetek tudnak a jogrendszerről, alkotmányos rendszerről, és ennek ellenére működnek. Tegyük hozzá, hogy egyébként sokkal kevésbé adhok és sokkal inkább tervezett módon. Tehát, hogy szervezettségben is volt különbség, meg abban is, hogy a jogra, mint olyanra, hogy tekintettek, vagy egyáltalán létezőnek vették-e, mert a vörösök esetén ez nem volt jellemző.
Ugye a fehér terror meg még annyira sincs feldolgozva abszolút, mint a vörös.
Hát, ugye egy időben propagandisztikus feldolgozása volt Rákosék, Kádárék alatt.
De úgy ennyi.
Tehát... De olyan értelemben, hogy történészi munka által nem igazán tudok róla, hogy fel lenne dolgozva.
Azt hiszem, hogy Bodó Béla nevű történésznek van egy monográfiája a témában, az is ilyen 2019-ben jelent
meg. Most aztán hallottam, hogy a Prónainak kiadják majd a naplóját. Ezt kiadták egyszer már az Átkosban, de az egy megkurcított változat volt. És most kiadják cenzúrázatlanul.
Hát úgy legyen. Igen.
Érdekelne, mert egyébként megvan ez a könyv. Általában igazi könyvritkaságnak számít. A Határban a halál kaszál címmel. Kíváncsi vagyok rá.
Hát igen, ott bele lehet abban menni, hogy technikailag több áldozata volt, mint a Vörös Terrornak.
Ez a szervezettségében fakadt, tehát hogy ők módszeresen mentek végig, és nem csak ilyen mongol kánhoz hasonló rabló hadjáratokat indítottak a zabolátlan vidéken, igen, hanem ők módszeresen
igen.
csinálták. Az, ugyanez megjelent a spanyol polgárháború, erről is már beszéltünk, hogy a fehérek azok módszeresen településről településre haladtak, szakszervezetokat agyonlőtték, papokból kinevezték meg a helyi nemesből a új vezetőbizottságot, és mentek tovább.
Igen.
A vörösök meg így olyan kedvük támadt, akkor Krisztus szobron kivégzést hajtottak végre, meg ilyen sekrestjéből elrekvirált papiruhákban flangáltak. Tehát, hogy ez a különbség a kettő között. És nyilván akkor az egyiknek sokkal nagyobb áldozata lesz, mert ott módszeresen csinálták ugyanezt.
Igen, mondjuk a Vörös Terrorra az igaz volt Oroszországban is, hogy erősen decentralizáltam úgy.
Tehát, hát, hogy itt... Az önkormányzatiságban a tanácsokból eled, ugye már. Ugye hivatalosan a cári család kivégzését is a helyi tanácsnak a nyakába varták, így Leninék széttették a kezüket, hogy hát ezt a helyi eltársak döntötték el, nekünk semmi közünk hozzá.
Ugye a minden esetre a most könnyű párhuzamot vonni, de ugye a vörös meg a fehér terror között a különbségek is ugyanolyan jelentőség, mint a párhuzamok. Most ugye egyébként még visszautalnék a filmre is, ugye érdekes módon, hogy noha nyilván nem Samueli volt egyedül felelős ezekért a dolgokért, meg igazából őt is utasították.
Mikor... De azért lelkesen teljesített,
ja, tegyek
hozzá.
Igen, igen. Ez érdekes módon, mikor bukta volt minden, akkor hát amennyire ki tudtam hávozni a forrásokból, hogy az akkor pozícióban lévő népbiztosoknak adott menedékjogot, ugye az egyébként Szozdem, osztrák kormány, és neki meg deklaráltan nem.
Igen, tehát ő volt, akit lehúztak a listára. Ugye amikor a tanácskormány távozott az országból, akkor ugye vonattal tették ezt meg.
Tehát nem repülővel.
Nem repülővel, mint az édes Annában, igen, mert az kétségkívül egy sokkal humorosabb kép, ahogy zserbót majszolva, lopott aranyláncokkal elrepül az országba Kun Béla. Ez tényleg egy sokkal jobb kép, de ugye a feldühödött tömeg az már a fejüket akart ezeknek az embereknek. Hát gyakorlatilag az egész országot szétbaszták itt a néhány hónapos.
Hát meg már semmi nem működött. Igen. Most az egy dolog, hogy a románok pár napra voltak, de egyébként sem működött hát
az,
már.
Ott az ország az teljesen csődbe ment minden értelemben. Megszűnt létezni gyakorlatilag Magyarország ezekben a hónapokban. És a Vörös Őrség őrizte őket fegyveresen, hogy nehogy itt gond legyen. Aztán ők is utánuk mentek, de hát őket nem engedték be Ausztriába, úgyhogy...
Hát a hegyes hadomnál leszállították a vonatról a vörösőröket. Ugye azért is voltak ilyen nagyobb perek, ahol igen, a vörösőröket elítették.
Igen, ahol 22 embert ítéltek halálra végül, azt hiszem.
Abban a két perben, ami Corvin Otto és Cserny, ott igen.
Most
egyedi alapon lehet, hogy még többet, most ezt már nem tudom.
Hát hozzá kell tenni, hogy mondjuk azért a legdurvább terrorosztók nem is sokkal nagyobb létszámmal működtek.
Igen.
Tehát ha a Lenin fiúkat nézzük, ön 40-en voltak összesen.
Igen, hát most ugye a... Most ugye köznapi kifejezéssel a kemény mag, de mondjuk tényleg ugye ott embereket ugye átvettek, elbocsátottak, ugye frontra küldtek, tehát ott volt nyilván fluktuáció is.
Igen, tehát hogy eleve nem egy nagy kommunista körről beszélhetünk, és ugye a Vörös Őrség az kénytelen volt itt maradni, Samuel, hát, hogy már utaltunk rá, ő megpróbált átszökni a határon, sok pekére elfogták a csendőrök, úgyhogy szívvel lőtte magát.
Egyébként ugye hamis ukrán útlevéllel, ez vicces. Hát, na most ugye ez a megölték a csendőrök dolog, ez most úgy visszautaljunk arra, amit az adás elején mondtunk, ez ugye nekem azért furcsa nyilván, mert most egy osztrák határőr vagy csendőr miért ölte volna meg?
Hát egyrészt, másrészt, ha meg magyarok lettek volna, akkor miért akarták volna perbefogni és nyilvánosan elítélni, tehát hogy ez mindenképp sántít ez a sztori.
Hát ugye az ő özvegye, meg Kumbéla felesége is egy bankzón állítják utólag, hogy ő megmondta nekik, hogy ő nem engedi elfogni magát. Tehát ugye azért is volt nála egy kis revolver. Tehát ugye a, valószínűleg hanyag volt a, az a csendőr vagy az a határőr. Most ezt ne kérdezze tőlem senki, hogy ezt akkor, hogy de lineálták ezt a két testületet, nem tudom. Ha megmondhozzák egyből, akkor nyilván megtalálják a pisztolyt. De most lehet, hogy ezzel akkor pont nem foglalkoztak ott azonnal, és elkezdték kísérni. És...
emberhiba az van.
Igen, meg hát most azért el tudjuk képzelni, hogy 1919 nyarán mekkora testületi fegyelem lehetett a... egyébként is széthullott.
Igen.
Az osztrák állam helyén, tehát most...
Hát ugye képléket volt... Ausztria is egy hasonlóan kellemetlen időszakon ment
keresztül. Ausztriának így nem voltak határai, tehát ugye nem lehetett...
Országok egyetlen egy szerencséje az volt, hogy amit területet elvesztettek, az így 80%-ban nem volt osztrák.
Igen, igen. Hát ugye valószínűleg az történt, hogy nem figyeltek oda egy kicsit, elővette a pisztolyt, és
belőtte magát, ennyi, igen.
Ezt, hogy megölték a reakciós... Ez,
hát jó, nyilván utólag valamit ki kellett találni, hogy hát öngyilkos lett azért, az mégiscsak egy gyáva dolog. Akkor most hogy lehetett a horrorzalomnak a nagy hőse.
De hát nézd, hogyha találtak volna még bárhol Budapesten egy működő repülőgépet, meg elég benzint, akkor ugyanúgy mehetett volna Kievbe is, mint ahogy korábban. És egyébként valószínűleg a tisztogatások során nagyon lövik őt is.
Tehát... hát igen, ugye volt ebből egy érdekes dolog, mert ugye több népbiztost itt fogtak el, annak el, bocsánat, népbiztos helyetteseket, annak ellenére, hogy ugye a népbiztosok kimehettek, a helyetteseik már nem igazán részesültek ebből a kegyből. Az egyikük volt a Rót Manó, alias Rákosi Mátyás, Magyarország későbbi teljhatalmú ura, aki
a... belső termelési népbiztos helyettes volt?
Vagy valami kereskedelemért, vagy valami ilyesmiért felelt, igen, vagy iparért, valami hasonló. Tehát, hogy
milyen sok mindent nem csinál, de...
Abszolút nagyon fontos és témába vágó portfóliója volt, és hát a elnyomó és gonosz horti fasizmusban 20 évig ő volt a Szegedi Csillagbörtönnek a könyvtárosa.
És engedték napfürdőzni a udvaron, meg
igen,
ilyenek.
Igen. Tehát egy abszolút egy kiváltságos életet élt a börtönön belül. És ugye a levelezésben maradt a kommunistákkal is. Nyilván engedték azért.
Jó,
is,
engedték,
hogy
igen.
Persze, az... hogy el tudják olvasni, hogy miket leveleznek ezek egymás között, hát ha van benne valami fontos. És azt hiszem, hogy Kumbélával volt egy levélváltása még így 37 környékén, tehát már indult a Stalin terror, és így felmerült annak a lehetőség, hogy hát ezeket az egykori népbiztosokat, meg egyéb ilyen elfogott embereket kicserélnénk a szovjetekkel. És elújságolta ezt Rákosi neki levélben, jött a válaszlevél. Rákosi elvtárs, maga csak ne siessen ide a Szovjetunióban. Ott a csillagbörtönben sokkal nagyobb biztonságban van. Ezért sokat elmond a akkori szovjet állapotokról.
Hát igen, mert a odaszakadt népbiztosoknak ilyen 4/5 körülbelül.
Hát, ilyen nagy részt a régi kommunistákat mind letették láb alól.
Hát például Samuel egyik fivérét is akkor végezték ki, aki ugye odaszakadt kommunista volt.
Kumbéla pedig egyébként még ki is tüntette magát később a
Krímben.
Krímben, igen.
Áldásos tevékenység.
Pár tízezer ember teltett láb alól, már némileg nagyobb hatásfokkal dolgozott, mint Magyarországon, kikupálódott a fiú. Meghalálták aztán azzal, hogy így valamikor, úgy 38 tájékán nagyon lőtték, semmit se tudunk. Abszolút kérdőjel az életrajzában az, hogy
hát ez
mikor
nem,
és hogyan halt meg.
hát ugye nem derül ki a forrásokból.
Hát együtt, hogy szép csendben elrakták lábalól.
Ez a történtek dolgok fejezet,
igen,
ugye
igen, a személyi kultusz időszakában, ahogy mondták.
Törvénytelenségek.
Igen. Ami még egy vicces sztori Kumbéla kapcsán, amikor ő kimenekült már Bécsben, tehát taxiba benfelejtette a kommunista párt teljes tagságának a névsorát címekkel együtt.
Hát mondjuk a benfelejtés...
Ez egy erős, igen.
50% vagy még több eséllyel szándékos volt. Tehát, hogy...
Igen, tehát hátrahagytak elvtársakat így fedezett pozícióba, pénzzel, minden lószarral, ami kell, hogy majd ők a illegalitásba folytatják a mozgalmat. Hát innentől kezdve ugye Horthy titkos rendőrség minden kommunistát név szerint ismert az országban.
Hát két másik fivére Samuelnek ugye így vesztette életét. Zoltánt ugye ott Balaton lellén egyébként letartóztatták, és öngyilkos lett a börtönben, mielőtt még mármit elkezdtek volna ellene eljárni. György volt az, akit Sztálin Szovjetunióban végeztek, és ugye a László, aki egyébként ugye hadseregkomisszár volt, meg ugyanúgy hadifogoly, mint ő Oroszországban, őt is ugye pont így végezték ki, tehát hogy a rendszer bukása után néhány hónappal így elkapták a városba, mint ugye hátrahagyott titkos sejt tagot. Marha sok perspektíva volt benne. Tehát
akkor
ő is úgy végezte.
Gyakorlatilag az egész családfát szépen lenyesegette a mozgalmi munka.
Igen, hát öten voltak fivérek, és ugye ő volt az első szülött, meg még ugye ők így haltak meg. Tehát, azt hiszem, hogy István nevű maradt életben. Igen. Hát igen, ez a forradalmi tevékenységnek van egy ilyen... Ez
nagy a mortalitási rátája ennek a szakmának.
Igen. Ezekről a dolgokról sajnos nincs egy szó se a filmben, azt mondjuk kicsit sajnáltam, de...
Hát igen, szomul le a fókusza, de azért az életrajzából csak nagy vonalakban kapunk képet egyébként.
Hát ugye eleve ilyen 1909-ben kezdődik a cselekmény, és ilyen nagyokat ugrik.
Hát nyilván egy órás filmben az, aminek ezt, a hát terror van a fókuszában, azért az mégse egy szomul életrajzfilm akart lenni. Egy olyannak kicsit sovány lenne.
Igen, mondjuk a személyiség torzulását szerintem nagyon jól bemutatta a film.
Tehát, abszolút, hogy, igen.
Tehát ez, ugye az elején még nem látszik semmi előjele ennek. Annyira kirívóan.
Igen,
de bár Samuelről azt mondják, hogy már kamaszkorában is kezelhetetlen volt, tehát mondjuk ez minden tovább nélkül el lehet hinni.
Az ilyen embereket vonzzák a forradalmi eszmék és gondolatok.
Igen.
Egyébként az említett katonaszökevényeknek is, ezeknek a fegyveres bandáknak is nagy szerepe volt a tanácskormány győzelmében, hiszen ők abban voltak érdekeltek, hogy itt nálljon helyre a törvényes rend, mert akkor őket felelősségre fogják vonni.
Hát a katonaszökevény létnek van egy ilyen tulajdon.
Igen, tehát hogy ők más előokból, meg más előjellel, de azért akadározták a konszolidációt minden erővel, ami aztán a kommunistákban már hajtotta a vizet nyilvánvalóan.
Hasonló effektus volt ugye a Oroszországban is, de ott inkább az játszott szerepet, hogy a békét ígértek, meg földosztást.
Igen. Amiből... Hát itt egyikről se volt szó igazából. Kommunisták nem nagyon ígértek semmit, csak hogy itt majd jobb lesz. Kicsit érdemes szerintem beszélni arról, hogy is nézett ki ez a kommunista országlás itt az országban, mert a terroron kívül erről aztán tényleg nem szokott szó esni. Esetleg a szélső bal oldaláról, hogy hát büdültették a Balatonon a gyerekeket. Tehát volt a tanácskormánynak 133 napja erre a tevékenységre. Most képzeljük el, hogy ilyen körülmények között, amiben az ország van, mennyi gyerek jutott ki a Balatonra ebbe az időszakba? Tehát,
hogy... Jó. Meg hogy eltörölték a belépő díjat a Margit szigeten.
Aminek az lett a vége, hogy mindenki oda sereg lett, és így...
Leamortizálták ki a hetek alatt nyilván az egészet.
Tehát tökretették az egész szigetet, mindent letapostak, oda szartak, meg nem tudom, tehát hogy... Prolik mentek befögni, hájni, meg kiaválni, szarni.
Nem is értem, hogy történhetett ez.
Ugye kitalálták azt, hogy a polgári lakásokban a proletárok heti egyszer megfültetnek. Tehát mindenki képzelje azt a képet, hogy hozzá egy vadidegen becsenget. Jó napot kívánok, jöttem fürdeni.
És általában nem így közölték.
Igen, most egy ilyen...
És a házbizalmi megfelügyeli, igen.
Igen, tehát, és nyilván nem volt ildomos visszautasítani, mert lehet, hogy legközelebb a Lenin fiúkkal jön fürdeni. És a háztulajt is elviszik egy mosdásra, csak ő már nem fog utána visszajönni. Igen, tegyük hozzá ehhez egyébként, hogy a Dunába lövést, azt nem annyira sok találták ki, hanem ez bizony a Lenin fiúknak volt a nagy innovációja.
Annyira sok van, ezt csak úgy ellesték, így a
Hát, persze.
olvasmányélményeikből. Ja, itt ez
Meg
a
hát,
folyó, igen.
tök logikus, hogy van egy gyorsodrású folyó a város közepén, akkor annak a logisztikai előnyeit ki kell használni.
Igen.
Ugye a gyárakban gyakorlatilag üzemekben megállt a munka.
Hát ugye ez a Hail Mary, tehát, hogy a szervezzük meg a hadsereget a ipari szakszervezetek tagjaiból, aminek ugye az a következménye, hogy akkor a termelés is leáll, mert ki termel.
Még maradt a gyárba, azok nem volt érdekelt abban, hogy hihetetlenül nagyot termeljen, ugye a földeken nem mertek vetni az emberek, mert voltak vele, hogy hát úgyis államosítani fogják, akkor
Igen.
pedig minek dolgozzak, minek gürcöljek, ha valaki más fog belőle jól járni, teljesen logikus módon. Hát, hogy az ország gazdaságát 133 nap alatt még jobban hazavágták, mint előtte a 4 éves háború. Ami azért tehetség kell, azt kell, hogy mondjam.
Igen.
Hogy ezt a teljesen értéktelen fehér pénzt osztogatták, amiről már akkor is tudta mindenki, hogy eltüzelheti otthon, de hogy más tényleges haszna nem lesz
Meg
belőle.
hogy a világon semmilyen rendelet, vagy bármi más nem volt, ami mondjuk a termelést ösztönözte volna.
Hát miután nem volt jog, mint olyan, mivel ösztönöztek volna. Az a fajta tevékenység, amit mi egy államszervezethez kapcsolódunk, hogy jogszabályok vannak, kiszámítható, az teljesen hiányzott. Tehát így éppen aznap reggel, mit írt meg a Vörös Újság, az volt. Csak ez így egy idő után elkezd zavaróvá válni. Tehát 130 nap pont elég ahhoz, hogy így mindenkinek tele legyen a töke ezzel az egésszel. Hát
Igen.
nem véletlenül, hogy ahogy előre haladt az idő, egyre sűrösödtek ezek a felkelések, ellenállások a rendszerrel szemben, mert hát ez...
Hát ugye a bolsevikok legalább olyan 3 hónap után eljutottak arra a pontra, hogy munkakötelezettség, meg
Hát
hogy...
meg ott ugye nyilván ütötték fel a vörös hadsereget, hogy mindenki bezsúppoltak. Tehát egy, ez is egy módja. Ez működött. A vörösök meg így, hát majd lesz valami.
Igen.
Tehát ide ez így álltak hozzá kumbéláik, hogy de jó lenne, ha ezt valaki megoldaná. Tehát, hogy ez az egész tanácskormány működés, az nyilván az is nehezebb dokumentálható, mert ennek nem volt olyan szempontból írásos nyoma, hogy most a Vörös Újságot lehet végigböngészni, de biztos, hogy sok minden szóban zajlott. Ezt már nagyon
Persze,
jegyezték fel.
persze.
Ami érdekes volt ebből az egész múltból, és amit jól látható, azok a filmhíradók. Ugye a filmhíradókat jellemzően megsemmisítették egy-két héttel a levetítés után, mert foglalta helyet, minek legyen ott,
Tűzveszélyes, stb.
és így tovább. Na viszont ezek a felvételek mind nem maradtak, mert nem voltak olyan gondosak a
Hát
megsemmisítésben.
odáig nem jutott el szerintem a rendszer úgy konszolidációban, hogy ilyenekkel
Hogy így eszükbe
foglalkozzon.
jusson, hogy talán meg kéne semmisíteni a nem használt felvételeket.
A raktározás, mert hát az fel sem
Na,
merült.
lényeg a lényeg, hogy amikor jöttek Hortiék, akkor ez a sok felvétel ugye az ülökbe hullott, és hát úgy voltak vele, hogy ilyen jó használható bizonyítékot minek dobjunk ki. Ugye ennek köszönhetően van az összes Lenin fiúról például kép a május 1-i
Az összes
felvonulás. A
káderekről.
fontosabb személyekről gyakorlatilag mindenkiről volt kép, és mindenkit lehetett azonosítani ez alapján. Ha utána a bíróságon tagadta volna, hogy hát én ott sem voltam, akkor szépen mutatják neki, hogy lám. Tudod, van az a néger influencer, aki így mutatja igen. Na, körülbelül ezt bejátszák, és akkor így, és mit lehet ezzel ellen tenni? Ez egy jól felfogott érdeke volt a Horthy rendszernek, viszont ennek köszönhetően ez a ebből a korszakban szerintem páratlan
Igen.
mértékű lelet, ez így fennmaradt. Tehát, hogy ilyen jól fennmaradt filmhíradó szerintem egyetlen egy országban sincsen meg.
Nem, nem.
Pláne egy olyan időszakban, ahol egyébként minden összeomlott és megszűnt működni.
Tehát legalább dolgokat filmre vetni tudtak.
Igen,
Tehát...
hát nyilván a propaganda az egy fontos rész volt a működésből. Állami működésnek azért nem mondanám, mert ez
Hát
így
az...
effektíve nem igazán volt.
Igen, az igaz, hogy az írásos forrásoknak a pusztulása biztos nagy mértékű volt.
Igen. Azért mondom, hogy újságokat lehet böngészni, meg nem tudom,
Hát
meg
amire, igen.
feljegyzéseket, amik fennmaradtak, de ebből sok minden azért nem lenne rekonstruálható. Köszönhetően annak, hogy akár két szomszéd is tök más dolgot megélhetett ebben az időszakban. Tehát
Ja, simán.
ez annyira kaotikus korszak volt, hogy ez a 4 év gyakorlatilag.
Ami az emlékezetet illeti, azt azért szerintem el kell mondani, hogy a Csunderlik Péter, akire utaltál az elején, aki szerepel ebbe a partizános műsorban, mint vendég, ő kutatta a Tanácsköztársaságnak a Horthy korszak beli emlékezetét. Tehát, hogy regények, pamfletek, kiadványok, cikkek. ő olyas valamit csinált, ami ideológiai testvérei szerint szerintem ilyen totál mazohizmus és rettenet, hogy jobbos propagandát olvas.
Igen.
És egyébként ugye ő ezt leírta, hogy hát azért nem annyira értékes, mint történelmi forrás ugye ez a sok memoár meg pamflet, mert igazából a tényleges megtörtént eseményekről sok nem derül ki belőlük. Nyilván,
vannak.
Csak hát nyilván ugye ez erősen bulváros tartalom, meg az a szempont, hogy minél többet eladjanak belőle.
Igen, tehát és... próbálja meg bárki a Tormai Cecil bújdosókönyve alapján rekonstruálni ezt a korszakot.
Abba szerepelnek olyan jelzők Samuelről, hogy a fekete hiéna ember. Meg a kaftános lengyel zsidók piperkőz leszármazottja, meg ilyenek. Amiről ugye, most jó, nem tudom, megint ellenséget szerzünk magunknak, de ugye amiről sokan azt hiszik, hogy az egy napló.
Igen.
De hát az nem egy napló, az egy
az
ilyen...
Egy irodalmi...
Az egy irodalmi, impressionista, horrorisztikus regény.
Tehát, ugye, ez nem egy valós napló. Surprise!
És ugye a 45 után sem volt jobb a helyzet, meg az ellenkező előjel, hogy ott meg nem lehetett mit megtudni. Tehát,
igen.
Ott csak ilyen, ez a történtek dolgok.
Hát, nyilván amennyire a rendszernek érdeke volt emlékezni a tanácsköztársaságra, azért ezt nem akarták, hogy a mostanit elhomályosítsa, vagy bármilyen szempontból úgy jelenjen meg, hogy...
Hát most, amire hajlandó volt a rendszer, az az, hogy a 50. évfordulón, kb. Meg 60. évfordulón megjelentek ilyen történelmi munkák, ugye sokan nem olvastak nyilván, de mindegy. Meg ezek a borzadály szobrok, ugye azt nagyon szerették, mint a Libásnő Szegeden, meg ezek a műzék. Aztán nagyjából ennyi, tehát ugye...
Hát most amennyire a rendszernek szüksége volt a saját legitimáció érdekében arra, hogy ezt az eseményt ezt tolja, annyi összepontból megjelent, de hát most...
Azért olyan sok sikert nem lehet felmutatni, tehát most ugye lehet ilyenekre hivatkozni, hogy jaj, de örültek a bukás gyerekek, mikor értük be először,
igen,
vizet láttak.
A csundellik, igen. Tehát,
tehát hogy jó,
most... Üdültették azt a 1000 gyereket, akit az alatt az idő alatt üdültetni lehetett. Tehát most kurva jó, csak közben szétesett az ország. Lehet, hogy azért ezt a kettőt, ha berakjuk két serpenyőbe, akkor nem egyenlő legyen.
Meg szerintem azért nem kell teljesen szétzilálni egy országnak a maradékát azért, hogy gyerekeket üdültesse Balatonon, szerintem anélkül is megoldható lett.
Tényleg ez a skizofrén rendszer, amit létrejött. Tehát pont azért hasonlítottam a Danúdziójékhoz, mert ott is ilyen hasonló okosságokat találtak ki, hogy akkor járjon mindenki messzebben az utcán. De miért? Hát mert ugye a ruha az így a burzsó elnyomás eszköze. Azt mondták a ottani okos fasiszták. Hát most...
Igen, hát ez a
erősen hajaz. Ki tud vitatkozni, tehát ez már akkora fasság, hogy ez...
Ilyeneket szerintem az ilyen anabaptisták produkáltak korábban.
Körülbelül,
ezek a,
igen.
Ezek a eretnek mindenféle mozgalmak, igen. Tehát,
hogy... Te, tényleg igen, ez a, az egész tanács időszak. Talán még az 50-es években volt egy kicsit nagyobb sajtója,
hát ugye, mert
a Rákosi miatt.
Hazudtak Rákosinak egy múltat.
Igen. Igen, ahol hirtelen ő vezetett mindent. Ugye foglalkoztunk Kínával, a ismerős lehet Mao Tse-tung, hogy ő alapította a pártot, amikor ott se volt a konferencián. Kitaláltak dolgokat, hogy a nagyvezér jobban érezze magát.
Igen, meg ugye a Rákosi korszakban kénytelenek voltak olyan leírásokat publikálni a tanácsköztársaságban, amiből kimaradt Kumbéla, Jancsik Ferenc, és akkor ki írt?
Ki vezette? Hát teljesen biztos, hogy a ipari termeléssel, meg kereskedelemmel foglalkozó névbiztos helyettes volt itt a főnök.
Ez kicsit arra emlékeztet, mikor egyszer találtam egy ilyen könyvtárból kiselejtezett könyvet, hogy az ilyen szovjet hírszerzők, ilyen Kádár korabeli nagyon épületes könyv, és akkor ugye benne van Jan Berzin, aki össze valami osztályvezető volt a NKVD-nél, ugye aztán a katonai hírszerzés, ilyen nagyon híres szovjet hírszerző, meg minden. Történetesen őt is agyonlőtték a tisztogatásokba. Na most ezt úgy intézi el a könyv, a róla szóló fejezet, az utolsó mondat az, hogy ekkor és ekkor hirtelen Berzin szívek tragikus módon megszűnt dobogni.
Hát, és tény!
És így ezzel véget ér a fejezet, és így de dúd! Hát így.
Azt nem tette hozzá, hogy ebben hatalmas szerepet játszott a kivégzőnek az a pisztolya, amelyet a tarkójához nyomtak.
ugye ez ilyen brezsnyevi korszakbeli kiadvány, és akkor ez ment. Tehát, hogy így évtizedeken át az, hogy hát történtek dolgok.
Ha voltak hibák, igen.
Meg mondjuk megjelenik egy Dzerzsinszki életrajz, ahol érted így egy szó nincs arról, hogy...
A terrorról, igen.
Ő árvaházakat hozott létre, blablabla.
Hát igen, ez olyan, mintha tényleg a Samuelit az alapján ítélnénk meg, hogy a vadirokkadnak emelte a kifizetéseit. Hát.
És egyébként ezzel elírta, hogy egy történés szerint a hadirokkantak voltak a legmegbízhatóbb támogatója a tanácskormánynak, mert a tanácskormány hajlandó volt a juttatásaikat növelni.
Hát igen, a Károlyt leváltó bagázs se volt sokkal jobb. Uh-huh. Sőt, hát ugye a gyakorlatban megmutatkozott, hogy még a szarkeveréshez értenek, azért egy államvezetés az meghaladja a szkijeiket. Ez Károlynál is megvolt.
Hát ez sajnos a szibériai hadifogoly táborban nem lehet elsajátítani.
Meg az agitprop gyors talpalón sem ezt tanították meg nekik.
Tehát, hogy a Vlagyivosztok alsón ezt nem tanulod meg a barakban. Igen.
Szomorú.
Igen.
Mert ugye őket aztán a szovjet elvtársak gondosan elvitték kiképezni a megfelelő agitprop technikákra. Cserny is kapott ilyen
kiképzést. Hát jó, agitálni tudtak.
Mondom, abban nem volt hiba, csak
igen.
Így a államszervezési alapok egy tantárgyat azt nem vettették fel velük a Neptunban. Tényleg, tehát 130 napig működik egy olyan állam, aminek nincs jogrendszere, tehát hogy ezt hogy hogyan gondolták?
Hát ilyen, hogy a bajor tanácskormány múlt alul, ugye 3 hétig létezett.
Igen, tehát, hogy, de, igen. Tényleg ez teljesen életképtelen szerveződések voltak. Ugye az, hogy egy hadsereget össze tudtak hozni, az sokkal inkább köszönhető volt a egykori katonáknak a lelkesedésének, hogy ők vissza akarták foglalni a területeket, mint annak, hogy bármiféle érdemi munkát hozzátettek volna az elvtársak.
Igen. Hát ugye most tegyük hozzá, hogy ha esetleg valaki nem tudja, hogy a tanácskormány az a mai, tehát a trianoni határokon belüli Magyarországnak is egy effektív, egy töredékén működött. Tehát...
Igen, ugye Szeged francia megszállás, Pécs és környéke, jól emlékszem, jugoszláv, Tiszántúl román, Miskolc és a környező területek csehszlovák,
igen.
Tehát hogy a mai országnak is így a kétharmadát irányították. És azt is mondom, a nagy részét tényleg ilyen gyepű elven, tehát hogy így néha lementek oda zavrálni, meg húszokat ejteni, de hogy
igen.
Budapesten kívül itt működő bármiféle szervezetről nem beszélhetünk. Tehát ez tényleg az anarchiának a csúcsa volt. Aztán ugye jött a Horthy korszak, pontosabban először még ugye a különítményesek, a Horthy nevet fémjelezte, de hát az első évek azok is gyakorlatilag ilyen fél anarchiában teltek, ahol a különítményeket nem tudta megfékezni a kormány. A fő különbség ugye ott volt, hogy amikor eljutott a kormányzat Horthyék oda, hogy meg tudják fékezni, akkor megfékezték a különítményeseket.
Tehát hát
akkor,
itt erről szó sem volt.
Igen, akkor a tényleg jött a Bethlen-féle konszolidáció, ami szerintem a Horthy rendszernek egyik legnagyobb eredménye és erénye volt, hogy ezt meglépte. Tegyük hozzá, hogy Horthy saját meggyőződésével szemben. Tehát, katona lévén egy katonai diktatúrát gondolt a legjobb államformának az ország igazgatására.
Sose gondoltam volna.
És a körülötte lévő ilyen, hát mondjuk úgy, hogy inkább liberális kör, ha Bethlenéket nézzük, meggyőzte arról, hogy mégiscsak térjünk vissza egy demokratikusabb államformához. Azt nem mondom, hogy egy nagyon jól működő, vagy egészséges demokrácia,
hát,
de...
Hát, hogy valamennyire konszolidálni kéne már a viszonyokat, ugye egyáltalán a környező országokkal.
De ugye ezzel már foglalkoztunk a Prónaival foglalkozó részben az imposztorokba, hogy hogyan állították félre ezeket az embereket. Na most a vörösöknél ez elkezelhetetlen lett volna, hogy bármiféle konszolidációra sor kerül, legalábbis ezzel a bagázssal, ami kumbéláik voltak.
Hát ugye ezt tudjuk a szovjet meg kínai példán, hogy ilyen nem következett be.
Igen. A Szovjetunióban is gyakorlatilag a konszolidációt a Sztálinnak hívták, és hiszem, hogy bárki utólag úgy gondolná, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt.
Olyan félretéve bár minden nosztalgiát, amit ugye éreznek iránt, az se amiatt.
Abból a szempontból valóban konszolidálta a rendszert, hogy az ilyen belső harcok megszűntek.
Hát jó. Oké.
Nézzük a jó oldalát. Na,
igen. Hagyjuk ezt most egység.
Mindenki elmondja.
Még annyit, hogy ugye a készítők szándéka szerint ez YouTube-on elérhető, ez a film, videán is mi megtudtuk.
Igen, az ötödik alosztály is szintén érdekes, igen, azt is érdemes megtekinteni témában.
És hát most persze lehetne mondani, hogy hát reméljük, hogy készülnek még hasonló művek, mondjuk azt mindenképpen reméljük, hogy a Fehér Terrorról valaha majd készül hasonló, mert az imposztorok azért nem az. Igen, tehát az imposztorok az, igen.
Benne van, de nem az a fő fókusz.
Nem.
Tényleg inkább a Prónai személye. Mondjuk önmagában érdekes, hogy Prónainak van egy életrajzi filme gyakorlatilag Magyarországon a kommunista időszakból.
Amit körülbelül két hétig adtak három igen. moziba. Tehát...
Igen, ami sokkal inkább titulistás volt, mint a Tanú. Amiről mindenki meg van győződve, vagy egy micsoda szamizdat üldözött film volt, holott valójában nem.
Mm. Hát annyi, hogy ültek rajta egy ideig, de...
Meg a Tanút azért rendszeresen vetítették. Tehát, hogy nyilván meg voltak győződve arról, hogy a Tanúban látottakat az emberek a Rákosi időszakkal fogják azonosítani,
igen.
és a végén jön majd az élhető, szerethető kádárizmus a pofasörrel, a virslivel, meg a krumplilevessel.
Igen, ahol az ősz vidágértási anyáz a villamoson, de ennyi.
Igen.
Tehát, hogy más már nem tesz. Tehát, hogy...
Igen, tehát ezek a fiktív kommunistákat aztán itt is félreállították. Ezek is a Kádár rendszer belső ellenzékkivé váltak.
Igen, Samuel itt a saját korában meg ilyen nem egészen két hónap után, tehát ugye, hogy...
Igen, ja, sokká vált már.
Ja, június 14-én volt egy ilyen tisztújítás a forradalmi kormányzattanácsban, és akkor már kihagyták. És eltelt egy hónap, és gyerekek üdültetését szervezi.
Igen, egy érezhető portfólióváltáson ment keresztül.
Már az már tényleg ilyen majdnem humor kedvéért, ugye a művészek és a pártkáderek közti szimbiózis, azt szerintem haláli, hogy a... Volt az egy sármja Samuelnek, azt ne vitassuk el. És a felesége egy festő volt, a szeretője meg egy szobrász. Mint nők, tegyük hozzá.
Ezek még azok a kommunisták voltak.
Tehát így abszolút kimaxolta ezt a...
ezt az Cserné biztos, igen.
Igen, hát ő volt a Cserné biztos, igen. Tormai Cecil meg a többi ideológiailag szintén abban az irányba elfogult szerző szerette kihangsúlyozni, hogy ilyen vézna, göthös, ronda, ilyen sápadtalcú, nem tudom. De ettől függetlenül azért...
Hát látszik, hogy...
Látszik.
Valamivel tudta kompenzálni, mert valóban kinézetre nem egy túlságosan csinos férfi.
Nem egy megkapó megjelenésű ember volt.
Ez igen. Mondjuk tőlem legalább annyi rételes, mint Tormai Cecil-től, mert egyikünk se érdeklődik a férfiak irányával.
Igen, tehát Tormai Cecil sem volt egy autoritásna ezen a téren, ezt tegyük hozzá. Bár valamikor készülhetne már róla is egy életrajzi film, ha már itt tartunk.
Az érdekes lenne, már ide hallanám a visítást egyekről.
Érdekes lenne, vink, vink.
Megcsinálta az, aki a Hunyadiba a leszbikus életeket rendezte.
Körülbelül. Szeszül, miért küldted el az összes különítményest a ajtó elől? Tudod.
Igen, hát a úri társaságban, amikor meghívták a Cecilt, akkor szívesen csináltak egy olyat, hogy így mindenki valami átlátszódok, aki kérezködött a szobából, és csak egy nőt hagytak ott vele, aztán figyelték, hogy mi történik, így a kulcsokon keresztül is röhögtek.
Most itt ugye utalnék arra a kiváló poénra, ami nem tudom, hogy a hajóágyúsoktól származik-e, de ugye a kézzel vasalt.
Igen, kézzel vasalt.
És ugye azt azért ne felejtsük el, hogy ennek ugye nem találtam nyomát, de hogy Ambrúziáról játssza Lenin.
Igen, ez egy külön vicces volt. Én először csak így viccből jegyeztem meg, hogy basszus, az Lenin, ez Ambrózi. Aztán megnéztük a stáblistát, és tényleg az.
Valószínűleg ő se hirdeti magáról ennyire.
Egyszer játszottam egy filmben, én voltam Lenin. Most ezt megnéznem el ki.
Képzel ezt, hogy nem egy jó beszélgetés téma. Nos,
szerintem kiveséztük ezt az időszakot, igen. amennyit megérdemelt.
Magam részéről a olvasmányok terén is szívesen foglalkoztam ezzel, mert magam módján szórakoztató amúgy, most ugye a kortársaknak nem volt az, de...
Hát így nyilván utólag, amikor minket már az empodból nem érint, hogy itt nem mászkálnak lenne az utcán, ilyen fegyveres vörösök bőrkabátban, ami teljesen funkciótlan volt. Tehát, hogy...
Hát, ami szintén egyébként jó, hogy mondani, ez is csak az imitáció. Mert a Cseka szemszögéből volt az a teljesen praktikus megfontolás, hogy az volt raktáron. De Magyarországon ez... milyen funkciója volt a...
Egyébként olyan, mint a Vörös Katonáknak az a híres sityak.
Az a Bugyonnovka, vagy igen. Rosszul mondtam, de...
Nem tudom, mi volt már a neve, de azt ugye eredetileg a középkori orosz vitézek sapkáiról mintázták, és annak köszönhetően használták ezt a vörösök, hogy a háború utáni díszszemlére a cári kormányzat már gondosan legyártott, nem tudom, hány százezer darabot belőle, amik mint egy Pétervár külsőn lévő raktárban pihentek. Így amikor hatalomra jutottak a vörösök, így találtak egy csomó sapkát. Na, és ezért csak rá kell rakni a vörös csillagot, és akkor már mehetünk is. És egyébként egy teljesen funkciótlan viselet volt, ami még akadályozta is a katonákat, de hát raktáron volt.
Igen, igen. Hát ami aztán híres lett, ugye nyilván, mint egy ilyen szimbólum.
Igen, ilyen ikon lett. Hát tényleg nyilván az orosz történelemből ez egy jól felismerhető ikonográfia. Tehát ebből a szempontból propaganda célra ez jó volt.
De hát ugye most Magyarországon a bőrkabát, ez egy ilyen cosplay. Tehát most ez nem volt más, mint egy üres imitáció, mert hogy azt látták Oroszországban.
Gyakorlatilag az egész tanácsköztársaság egy üres imitáció volt.
De még egy saját lobogót se találtak ki.
Igen. Igen.
Meg egy saját nevet az országnak, tehát az se.
Legyen tanácsköztársaság, nem?
Legyen szövetségi, szocialista tanácsköztársaság.
Jó hangzik.
Nagyon jó.
Legyenek névbiztosok ugye a miniszterek. És így tovább, tehát így igazából ugye megkapták a tartótisztől a kiskönyvet, és így mindent szó szerint vettek belőle. Hát látszik, hogy ebben évszázadok alatt nincs fejlődés.
Ja, szerintem ezzel a fricskával fejezzük be a mai adást. Úgyhogy... Tényleg mindent elmondtuk, amit el szerettünk volna mondani, úgyhogy reméljük mindenkinek tetszett, köszönjük a figyelmet és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra.